Tisztelt hallgatóság, elnézést a késésért. Tudom, hogy amíg én lágymányosra ideértem, az alatt egy műhold megkerüli a földet, de lehet, hogy legközelebb egyszerűbb azzal jönni. Csak ilyen pályára viszonylag ritkát állítanak. No, üdvözlök mindenkit a Mikulás alkalmával, ugye stílszerűen, mert csillagokról van szó, akkor még csillagokat is lehet itt szórni. Csillagszórót éppen nem hoztam, de most majd lesz itt. Egyéb szórnak a csillagok maguktól. Legutóbb eljutott lehetséges csillag. Olyan speciális objektum, hogy a gázfelhő összehúzza, aztán beáll egy tartós egyensúlyba. Az egyensúly az kétféle, egyrészt hidrosztatikai, mechanikai egyensúly, hogy a gravitáció összehúzó erejének az anyag belső nyomása ellenáll. A hideg objektumoknál azért van nyomás, mert az atomok vagy egyéb részecskék összeérnek, és Pavlov nem engedi meg ezek egymásba hadolását. A meleg objektumoknál viszont a hőmozgás, a részecskék ütközése kelti nyomást. Mitől meleg egy objektum? Hát először is attól, hogy összehúzódik, attól felmelegszik. De ez nem lenne elég ahhoz, hogy tartósan úgy maradjon. Tehát egy összehúzódó objektum előbb-utóbb kisugározna a hőenergiáit, aztán végül kihűlne. Ahhoz, hogy hosszú ideig létezzen egy ilyen egyensúlyban levő objektum, ahhoz az kell, hogy belül energiatermelés folyjon. És a csillagoknál éppen ez a szerencse. Múltkor mutattam néhány számítást, hogy alapvető természeti állandóknak a speciális beállításán múlik az, hogy egyáltalán létezhet ilyen objektum, most majd ezt még jobban látni fogjuk. Ahhoz, hogy begyulladjon egy csillag, ahhoz bizonyos számú részecskének kell együtt lenni. Ha viszont egy kicsit több is lenne, akkor már akkora nagy lenne a sugárzás, hogy a sugárzásnak a nyomása szétdobná ezt az objektumot. És ezért van az, hogy a csillagok azok egy viszonylag szűk sávba esnek, tehát két nagyságrenden belül van az összes csillagnak a tömege. Most ez gyakorlatilag úgy történik, hogy aminek kicsi a tömege, azt a gravitáció összehúzza, fölmelegszik, de nem gyullad be csillaggá, barlatörpe, amely túl nagy, az pedig mindenféle viharos és részletében még nem tisztázott folyamatok szétdobják kisebb felhőkké. Most azt fogjuk megnézni, hogy mi is történik egy olyan csillagban, ami eléggé összehúzódott, és a belsejében megindulnak a magfúziós folyamatok. Ez az a magfúzió, ami végül is legyártja az összes olyan elemet, amiből mi itt vagyunk. Kivéve azt az első néhány legkönnyebb elemet, amik az univerzum történetének első 3 percében keletkeztek, az összes többi a csillagokban keletkezett, egymás követő csillaggenerációk piszkolták be vele a tejutat, hogy utána ilyen nagy koncentrációban itt összegyűjjön. Tehát a magfizikának az alapvető folyamataival fogunk megismerkedni, mégpedig abban a kontextusban, hogy hogyan is mennek végbe ezek a folyamatok a csillagok belsejében. Na, akkor most kapcsoljuk. Ez az. Hát láttuk ezt az ábrát, hogy a nyomás alulról nyomja, hogy a nyomás különbségnek, a két réteg közti nyomás különbség tart ellen a gravitációra. Hideg anyagnál ez az, hogy Fermi nyomásnak következtében van, meleg anyagnál pedig hőmozgásnak és sugárnyomásnak. A kisebb objektumok csak azért melegek, mert a gravitáció összehúzódás miatt felmelegednek, a nagyobbakban pedig energiatermelő atommag folyamatok vannak. És fúziós reaktort beleskod. Éppen ma ígérték meg az életemben, hogy mához 50 év múlva már lesz fúziós reaktor. Ezt már a gyerekkoromban is megígértem. Tehát ugye az a kérdés, hogy miért termelődik az atommag folyamatokban energia? Először is ugye azt kell tudni, mi tartja össze az atommagokat. Mi van az atommagokban, protonok meg neutronok, közös szóval nukleonok. Az, hogy a nukleonok vonzzák egymást, azt régóta tudjuk, csak... Bocsánat. A részleteit azt csak nem olyan régen, a 70-es évek óta értettük meg ennek a mélyebb szintjét, hogy miért is vonzzák egymást. Ja, többször mondtam a hasonlatot, nem győzöm hangsúlyozni, ez tényleg teljesen pontos hasonlat, hogy a nukleonok úgy viselkednek egymással, mint a bogáncs. Dobáljunk bogáncs szemcsékét itt a levegőben, röpködnek, mindegyik megy a maga röppályáján, és rá se fütyül a másikra. Egészen addig, amíg megfelelő közelségben nem kerülnek egymásra, és csak a szöszök összeakadnak, és addok ez kötött bogáncs molekulát, vagy valami hasonló objektumot alkotnak. Messziről nem veszik észre egymást ezek, kivéve azok, amiknek elektromos töltésük van, speciál protonok, mert azok még ráadásul taszítják is egymást. Amikor amikor viszont egymás közelébe kerülnek, ez pedig ez a közelség, ez nagyjából az átmérőjüknek felel meg, tehát durván úgy képzelhetjük, hogy összeérnek. Amikor összeérnek a nukleonok, akkor fellép köztük egy vonzóerő. És ennek az a magyarázata, hogy maguk a nukleonok és összetett objektumok, durván úgy lehet elképzelni, hogy egy proton vagy egy neutron belsejében ott van három kvark. A kvarkoknak a töltése az a nukleonok töltésének, tehát az elemi töltésnek a tört része, tehát kétharmad és egyharmad. Pontosabban ezek a szokásos kvarkok kétharmad és mínusz egyharmad egységi töltésűek. Protonban van két darab kétharmados, meg egy mínusz egyharmados, az összesen pont egy. A neutronban meg egy kétharmados és két darab mínusz egyharmados, az meg pontosan nulla. De a belsejében ugyanolyan elektromos szerkezet van. Most a kvarkok közötti kölcsönhatást azt a gluonoknak nevezett részecskék közvetítik, amiket szemléletesen úgy lehet elképzelni, hogy ilyen rugók kötnék össze, tehát ott még rohangásznak ilyen összelagasztó részecskék is. És az egész mögött között ott van az a... Elnézést. Az a speciális háttéranyag az úgynevezett hadronvákum, amiben egyáltalán a kvarkok meg a gluonok mozoghatnak. Ugye ez a úgy kell elképzelni, mint hogy az ősrobbanás korának egyik korábbi korszakából maradt vákumdarab. Kezdetben az egész világot ez a fajta vákum töltötte ki, és amikor ez instabilá vált, akkor szétszakadt kis cseppekre, de a kvarkokra ráragadva ott maradt ez a vákum. Köztük meg, itt errefele körülötte, ami közönséges vákumunk van. Arra sem mondhatjuk azt, hogy nincs benne semmi, de az mindegy, hogy másik fajta állapota a vákumanyagnak. Most amikor két ilyen objektum közel kerül egymáshoz, akkor durván az történik, hogy a kvarkok által kibocsátott gluonok átmehetnek a másik ilyen labdába, és az ottani kvarkokkal is kölcsönhatnak, és ez a másodlagos kötés, ez összekapcsolja a két objektumot. Ehhez hasonló van a kémiában is, amikor elektromosan semleges atomok, amelyekben az elektronok meg a protonok közti, vagy atomok közti vonzás az nagyjából egyensúlyra jutott. Amikor egymás közelébe jutnak, akkor úgy beleszimatolnak egymásnak az elektromos terébe, és emiatt kicsit megváltoztatják a másik beli töltéseloszlást, és így dipol momentum indukálódik, és ezért a kettő össze kapcsolódik. Vagy ennél egy kicsit durvább is, amikor az elektronok átmetnek egyikből a másikba, és akkor ilyen közös pályákon keringenek, és ez hoz létre csatolást, kapcsolatot a két atommag között. Tehát ez hasonló, tulajdonképpen ilyen nukleon molekula jön létre, amikor két nukleon egymás közelébe kerül. Ehhez az kell, hogy ne proton legyen az a két illető, mert a protonoknál emellett még ott van az elektromos taszítás, ami megakadályozza, hogy ez az erő összeragassza őket. Az egészet szemléletesen úgy lehet elképzelni, ilyen egyemezős potenciál völgyel, hegyel jellemezhetjük. A távolság függvényében az ember, rögzítjük az origóba az egyik protont, az egyik nukleont, és a másiknak az energiáját lerajzoljuk ennek a függvényében. Ha egy neutron érkezne a protonhoz, akkor itt idáig vízszintes, tehát hogyha vízszintes egy ilyen potenciál, azt jelenti, hogy annak nulla meredeksége, nem hat erő. Ide érünk, és ebben a távolságban hirtelen azt érezzük, hogy hoppá, fölép egy erő, és bele tudunk gurulni a gödörbe. A protonoknál rosszabb a helyzet, mert van egy taszítás, azt meg így lehet elképzelni, hogy lenne itt egy ilyen gát. Ha jön messziről egy részecske, ekkora energiával, akkor itt visszapattan a gátról. Fölgurul a golyó, megáll és visszamegy, és észre se veszi, hogy ott mögötte egy jó mélygödör van, amiben be lehetne esni. Ha viszont elég nagy energiájú részecske, mondjuk ilyen magasra följutatna itt, akkor idejél, akkor hopsz, beleesik. Mi történik, hogy beleesik? Amikor beleesett, akkor kisugározza az energia egy részét, mert különben ugyanakkor energiával vissza is menne. Ha tehát kisugározza az energiát, akkor neki már ilyen kevés energiája lesz, ennyit kisugározott, és ezzel az energiával még már nem tud kimenni a gödörből. Tehát benne marad, ez a felszabaduló kötési energia végül is az, ami egy ilyen folyamatnál kisugárzódik, és ettől világítanak a csillagok. Azért nem esik szét ugye egy ilyen kötött állapot, mert elment az energia. Hogyha ezek után egy ilyen objektum kívülről kap egy hasonló energiájú gamma fotont, ami ekkora energiára fölgerjeszt az egyiket, akkor ki tud menni, tehát egy nagy ütés egy ilyen kötött állapotot szét tud verni. Ez ugye az kell, hogy elég energiája legyen egy gamma fotonnak. Hát ez jó nagy hőmérséklet, szóval valamikor az első 3 perc előtti korszakban azért nem jöttek létre atommagok, mert ha véletlenül létrejöttek, van egy kósza arra járó foton, már is szétverte őket. Most mennyi ez a kötési energia? Ki lehet számolni akkor is, amikor egy két részecske találkozik, 3 részecske, 92 részecske, 200 valamennyi, ezt föl lehet térképezni, és akkor kap az ember egy ilyen nevezetes görbét, ami a magfizikának az egyik alapvető görbéje. Tehát az egy részecskére jutó kötési energiát rajzoljuk le a részecske szám függvényében. Erre lehet írni a protonok számát, vagy az összes részecskének a számát. Egy ilyen nevezetes görbét kapunk, ami egy ideig csökken, aztán emelkedni kezd. Legmagasabb itt a hidrogénnál. Amikor a hidrogénből a héliumhoz lépünk, egyet lépünk jobbra, akkor ennyi energia szabadul föl. Ettől az energia különbségtől világít a nap. Tehát egy részecskére jutó energia ennyi. Ha megyünk tovább, és még az ilyen részecskéket, atommagokat tovább egyesítjük, akkor mindig újabb meg újabb energia fog felszabadulni. A gödör legfenekén van néhány atommag, például a vasatommag és környéke. A gödör másik részénél ismét emelkedni kezd az energia. Miért? Tehát, hogy a kötési energia az, ami felszabadul, innen számítjuk, tehát föntről lejjebb gurultok, és a különbség felszabadul. Itt már energiát kéne befektetni, hogy fölmászunk erre. Miért? Mert amikor összerakunk egy nehezebb atommagot, akkor már le kell győzni a kölcsönös elektromos taszítás. Van már benne egy csomó proton, össze kell őket erőltetni, ezért be kell fektetni némi energiát. Tehát, hogy mi két vasatommagot egyesítsünk, és csináljunk bele egy nehezebbet, aminek már följebb van, akkor ennyi energiakülönbséget be kell fektetni. Ha még többet összerakunk, ez 50-valahány részecskéből áll, az uránium meg már 200-ból, tehát idébe akarunk, akkor négy ilyet össze kéne rakni, akkor már ennyi energiát kéne befektetni. Fordítva, ha innen indulunk, és kisebb atommagokhoz jutunk, akkor felszabadul ennyi energia. Föl szoktam adni vizsgázóknak azt a kérdést, és elég sokan nem tudják, hogy hát hallottuk, hogy az atombombában atommag hasadás okozza az energiafelszabadulást, a hidrogénbombában meg atommag egyesülés. Miért nem csináljuk azt, hogy periódikusan összeragasztjuk, meg szétszedjük az atommagokat, és folyamatosan szabadul fel az energia, meg van az örök mozgó. Nagyon sokan nem tudják, hogy az a lényeg, hogy más atommagokkal. A könnyű atommagokból akkor szabadul fel az energia, hogyha egyesítjük őket, a nehezekből akkor, hogyha széthasítjuk. Hogyha széthasadt kisebb részre szétesett uránmagot újra összekarjuk kalapálni, akkor be kell fektetnem azt az energiát, ami ott felszabadul. Hogyha a hidrogénből létrejött a hélium, és azt szét akarom hasogatni, akkor is be kell fektetnem az energiát. Tehát nem ugyanaz az üzemanyag az atombombának, meg a hidrogénbombának, tehát a hagyományos magreaktornak, vagy a majdani fúziós reaktornak. Ez szerint energia termelődhet akkor, vagy szabadulhat fel, hogyha innen indulunk ki, vagy innen indulunk. Hát láttuk, hogy az univerzum kezdetben innen indult ki. Eleinte csupasz nukleonok voltak. Aztán, amikor a Big Bang után a világegyetem hűlt, amikor még nagyon meleg volt, akkor ugye az eddig előző ábrának megfelelően minden fotonnak volt annyi energiája, hogy szétverjen egy magot, akkor azért nem jöttek létre magok, mert még túl meleg volt. Volt egy korszak, amikor már volt elég energia ahhoz, hogy elég közel kerüljenek egymáshoz a részecskék, és össze tudtak ragadni, de már egy tipikus foton nem verte szét. Viszont amikor meg már túl hideg lett, akkor meg a protonok nem bírják egymás megközelítést, mert már nincs annyi energiájuk, hogy megmásszák ezt a kulomtaszításból eredő gátot, csak idáig jutnak el, és nem jutnak el odáig, hogy beessenek egymás potenciál gödrébe. Az, hogy közben az anyagnak hányad része szével történik meg ez a kellemes egyesülés az éppen jó kis rövid korszakában, tehát nagyjából az első 3 percben, ez azon múlik, hogy milyen gyorsan tágul a világegyetem, tehát mennyi ideig tart ez a korszak, és éppen ezért ennek az eredménye az ugye, hogy a bizonyos könnyű atommagok, deutérium, meg hélium, meg egyebek, ezek milyen arányban keletkeztek az első 3 percben, és ez egy érzékeny tesztje a különböző kozmológiai elméleteknek. A számítások megmutatják, hogy adott módon tágul a világegyetemben mennyi keletkezik ezekből, és hogyha az nem egyezik meg azzal, amit az ember lát, hogy az anyag 25%-a ment át hélium formájába, akkor nem stimmel a modell. Hát ezzel lehet ellenőrizni a modellt. Mindesetre ez egy átmeneti korszak. Olyan, mint amikor a sarkutazók mesélték, hogy csináltak forró teát, kiöntötték, és 1 perc múlva megfagyott. El kell kapni azt a pillanatot, amikor már nem égett, de még nem fagyott meg, és akkor kell gyorsan meginni. Szóval van egy rövid időszak, amikor éppen jó, de hát erre, hogy kell mondani, nem lehet világfürdőhelyet bazírozni arra a rövid időszakra. A csillag viszont ezzel szemben tartósan működik. Nézzük meg, hogy megy egy csillag. Hogy itt a belsejében elég meleg van, csillag magjában, ott folyik a fúzió. A külső rész az mire való? Hát egyszerűen csak arra, hogy a súlyával elegendően nagy nyomást és elegendően nagy hőmérsékletet biztosítson a közepén. Olyan, mint egy fordított őszibarack. Hát az őszibarack a húsa arra való, hogy lerágjuk a magról, és az a finom. Itt viszont a húsa csak arra való, hogy a magot egyáltalán működésben tartsa, csillagnak a külső része az csak azért kell. Jó, tehát ettől itt meleg van. Na most képzeljük el egy pillanatra azt, hogy valamilyen belső folyamat miatt, hogy nem itt mondjuk a csillagnak ez a része, hogy ha egy kicsit kihűl, akkor mi történik? Akkor innen már nem szabadul fel annyi sugárzás, mondjuk egy kisebb zónára korlátozott a fúzió, nem szabadul fel annyi sugárzás, kisebb lesz a kifelé ható nyomás. Akkor az anyagnak ez a külső része megindul befelé a súlya miatt, az egész összehúzódik, fölmelegíti a közepét, és visszaállítja azt az állapotot, amikor jó meleg van, és begyorsulnak a reakciók. Mi van, amikor fordítva? Mi van, ha túl melegszik, akkor a közepén már egy nagyobb zóna éri el a kritikus hőmérséket, és ebben indul be a fúzió, akkor alani lesz itt a sugárnyomás, hogy a csillag külső részét kijebb viszi, jobban lehűti, ugye a hőenergia rovására a gravitációs potenciális energia alakul át itt az energia, mert följebb emeli az anyagdarabokat, és ezzel lehűti a középpontot. Mi ez? Egy visszacsatolásos folyamat, olyan, mint a termosztátok, ha beállt egy egyensúly állapotba, az attól való eltérést, a fölfelé meg a lefelé való eltérést is vissza tudja szabályozni. Éppen ezért tartósan úgy tud maradni, stacionárisan működik. Na most ez csak az egyik része, hogy stacionárisan, de hát meddig? Hát amíg el nem fogy az üzemanyag. Elképzelhető lenne egy olyan objektum, ami ilyen visszacsatolásos, és működik 5 percig. És 5 perc alatt elhasználja az üzemanyagot. De hál' Istennek a csillagok ezt hosszabb ideig csinálják, és éppen ezért a környékükön másfajta folyamatokra is van lehetőség. Múltkor részletesen elemeztük, hogy a csillagoknak a tömege az körülbelül a napnak a tömege plusz-minusz egy nagyságrend, tehát ez viszonylag kis különbség. De érdekes módon az jön ki, hogy ettől a kis különbségtől nagyon erőteljesen függ az, hogy mennyi a középpont hőmérséklete. Van egy ilyen empirikusan felállított tömegfényesség reláció, L az a luminozitás, tehát a kibocsátott összes energia. Ennek a négyzete az körülbelül a csillag tömegének a hetedik hatványával arányos. Ha kicsit megváltoztatjuk a csillag tömegét, akkor ez nagyon változik. Tehát abban a kis egy-két nagyságrendes változásban, ez itt a luminozitásban óriási különbséget okoz. A legszebb az, hogy ezt meg is tudjuk elméletileg magyarázni. Tehát ezt ugye kísérletileg észlelték a csillagászok, de ezt ki tudjuk okoskodni. Tehát ha más a központi hőmérséklet, akkor egyrészt ez azt jelenti, hogy változik a folyamatok sebessége. Nagyobb a hőmérséklet, gyorsabban mozognak a részecskék, nagyobb valószínűséggel történnek meg az ütközések, gyorsabban elfogy az üzemanyag. Másrészt, hogyha nagyobb a hőmérséklet, akkor másfajta atommagreakciók is végbe mehetnek, és ezért megváltozik az, hogy többen miféle folyamattal termeli az energiát a csillag. Mindenesetre ennek következtében egyrészt a csillag fényessége is más, másrészt az élettartama, mert gyorsabban el fogja használni az üzemanyagot. Mint az alapvető reakció, a csillagnak az alapanyaga az 75%-ban hidrogének, később hélium. A csillagok életének kezdetén a hélium az csak szemét, az nem számít, az nem tud részt venni a reakciókban. Miért is? Amikor már elegendő a hőmérséklet az összenyomás után ahhoz, hogy a protonok egymás közelébe jussanak, a hélium mag, aminek kétszer akkora töltése, az ugye kétszer akkora erővel taszítja a proton, tehát annak a közelébe még nem juthat proton. Két hélium mag meg már négyszeres erővel taszítja egymást, azok meg még inkább nem jutnak egymás közelébe. Tehát ők ott mint úgy lehet elképzelni, mintha olyan tüzelőanyag lenne, de olyan nagy gyulladási hőmérsékletű, hogy hiába rakunk alá a tüzet, ahhoz sokkal nagyobb hőmérséket kéne, hogy ő begyulladjon, és akkor nyugodtan járkálhatunk fel a tűznél, nem fog begyulladni. Tehát első lépésnél a protonok játsszák a főszerepet. Azt gondolná az ember, két proton találkozik, elég közel kerül egymáshoz, akkor az erős kölcsönhatás összeragasztja, és felszabadul az energia. De nem ez történik. Mindjárt mutatom majd a részleteket. Az a gond, hogy a két protonnak nincs kötött állapota. Ugyanis mi akadályozza meg? Amikor bemennek ebbe a potenciálgödörbe, akkor igazándiból nem esnek le a részecskék a potenciálgödör fenekére. nem maradhatnak az alapállapotban, ez pedig a kvantummechanika magyarázza. Klasszikusan, például egy egyszerű ingánál, mi az alapállapot, lóg így, a legalacsonyabb energiai állapotban van, gravitáció és a helyzeti energia is a minimális, és mozgási energia, meg nulla nem mozog. Ha így mozognak, akkor lenne időnként helyzeti, meg mozgási energiája is. Kvantumelmélet szerint nem lehet ilyen határozott állapotban, mert akkor a helyzete is teljesen biztos lenne, meg az impulzusa is nulla lenne. A helyzet megfér a határozatlansági reláció miatt, a helyzet és az impulzus bizonytalansága meg kell haladni, ennek a szorzatának meg kell haladni egy kritikus értéket. Tehát valamennyire bizonytalannak kell lenni a helyzetnek, és valamennyire bizonytalannak az impulzusnak. Ezt szemléletesen úgy képzelhetjük, mintha ott izeg mozog az alapállapot környékén, van neki némi kis mozgása. Ebből ki lehet számítani akkor a megfelelő paraméterekből, mekkora az az energia, és a stimmel ez nagyjából megegyezik egy ilyen rendszernek az energiájával. Hasonlóképpen itt is kiszámolhatjuk. Ez durván úgy képzelhetjük, hogy az annyira izeg mozog, hogy nem ül a gödör fenekén békében, hanem valahogy följebb van. És kiderül, hogy ha két protonnal számítjuk ki ezt, akkor a kvantum nyüzsgés annyira följebb nyomja ezt a szintet, hogy nem a gödör fenekén, hanem valahol itt. De ez a szint, ez már följebb van, mint a kinti energiaszint. Tehát körülbelül itt van. Szóval csak idáig esik bele a gödörbe, pedig a gödör ilyen mély. Kérdés, hogy akkor honnan tudjuk, hogy ilyen mély a gödör, ehhez bonyolultabb mérések kellenek, de ezt elég pontosan stimmelnek a mérések és az elmélet. Tehát valahol idáig esik. Na, de ha itt van, akkor mi történhet? Kvantummechanika alagút effektussal kicsusszanhat és elmehet a végterembe. Nem alkot kötött állapotot. Egy nagyon érzékeny és kritikus paraméter, hogyha 1-2 százalékkal erősebb lenne a kölcsönhatás, az erős kölcsönhatás, az azt jelenti, hogy mélyebb lenne ez a gödör egy kicsit, akkor már itt lenne és kötött állapotot alkotna. Az azt jelenti, hogy a két proton, amint egymás közelébe kerül, hopsz, össze is ragadna, és sugározna az energiát. Van elég proton egy csillagban. Az erős kölcsönhatás érvényre lépne villámgyorsan, megtörténne a reakció. Számítások szerint néhány perc alatt, vagy esetleg néhány másodperc alatt a csillag teljes anyaga fúziós reakcióban elfogyna. Ez nem lassú melengetés és üzemanyag égetés lenne, hanem egy hatalmas robbanás. Amint a gáz eléggé összesűrűsödik ahhoz, hogy a protonok egymás közelébe kerüljenek, nagy robbanás, a központi anyag, azt nyilván fúzió megy át, de a környező anyagot azt azonnal el is fújja a robbanást, a csillaganyagának a központjával levő rész az hirtelen felrobban, a többit szétviszi. Hasonló problémája volt az atombombák építőjének. Amikor összeér, eléggé összerakják azt a kritikus tömeget, megindul a maghasadás, és a felszabaduló energia szétdobja az egész berendezést, és akkor csak egy ilyen kis pukkanás lesz belőle, nem az egészből, nem szabadul fel az egész. Apropó pukkanás, nem tudom, láttak-e tegnap az Indexet, ahol volt egy hosszú cikk arról, hogy az ELTE kutatói szerint az ősrobbanás nem is volt robbanás, hanem egy pukkanás volt. Három órán át magyaráztak annak az újságírónak a tisztelt kollégáim, és nem értette meg, hogy nem az ősrobbanásról van szó. Egy nagyon érdekes esemény, ugye itt már volt róla szó, hogy amikor a kvarkanyag átmegy maganyagba, tehát azok a bizonyos részecskék összeragadnak, ez nem maga az ősrobbanás, hanem ez egy kicsit később, nagyon közel hozzá természetesen, de mégsem ugyanakkor, nem a kúp csúcsán, hanem valamivel odébb. Ott egy folyamat, és ennek a részleteit kiszámolták, azt viszonylag tisztességesen leírt, hogy mit is számoltak ki, de utána arról filozofált, hogy hát ez maga az ősrobbanás volt, és jaj, milyen jó, hogy kiszámolták, hogy nem úgy történt, ahogy eddig gondoltuk. Egyáltalán nem arról van szó. Szóval, hogy mondjam, a pukkanás az nem az ősrobbanásra, hanem az indexre vonatkozik. Na, apropó pukkanás. Tehát itt is akkor egy pillanatnyi robbanásra szétdobná, illetőleg mégsem az egész anyag fúziójának, hanem csak a középpont. Hát hál' Istennek nem ez történik, tehát ugye odáig jutottunk, hogy a protonokból nem lesz kötött állapot. 3000-ékkel kéne erősebbnek lenni az erős kölcsönhatásnak, és akkor már is létezne egy ilyen atommag, ami két protonban áll, az lényegében a héliumnak a kettes iszotópja lenne. Ehhez gyakorlatilag az történik, már sokszor láttuk azt a folyamatot, amikor a neutron elbomlik protonra, meg elektronra, meg megfelelő neutrinóra. Ennek van egy inverse folyamata, és amikor protonból lesz, egy pozitront lő ki magából, lesz egy neutron, meg megfelelő neutrinó, antineutrinó, de Nem, viszont ehhez energiát kell befektetni. Hál' Istennek egy ilyen meleg csillagban van elég energia. Egy magányos neutron el tud bomlani protonra meg elektronra. Egy magányos proton nem tud elbomlani neutronra, mert neki a tömegében rejlő energia az nem elegendő ahhoz, hogy nála nehezebb részecskét keltsen. Viszont egy mozgó protonnak van elég mozgási energiája, hogy azt hozzáadja ahhoz, ami amúgy is van, és ebből akkor meg tudja csinálni ezt az átalakulást. Ezt a folyamatot a gyenge kölcsönhatás szabályozza, és a gyenge kölcsönhatás az ritkán történik meg. Számítások azt mutatják, hogy mondjuk a csillagnak az anyagának egy köbcentiméterében több százmilliárd ütközés zajlik le másodpercenként. Ennek ellenére az adott köbcentiméterben átlagosan 1 millió évenként valósul meg az, hogy a proton meg a proton, amikor éppen találkozik egy másik protonnal, akkor ő éppen elbomlik neutronnál, és utána ez a proton a neutronnal már kölcsönhatásba tud lépni. Na tessék, elképzelni, hogy azok a bogáncsok, amiket dobálunk, azok nem lennének képesek összeragadni, csak hogyha éppen akkor az a zöld bogáncs átvált pirossá, és a piros meg a zöld bogáncs már összeragad. És az a bogáncs az 1 millió évenként egyszer átvált pirosba. És akkor dobálhatjuk. Hál' Istennek a csillagban van elég sok bogáncs, tehát elég sok proton, és éppen ezért nem kell olyan sokáig várni, azaz másodpercenként sokszor megtörténik ez a folyamat, de csak azért, mivel marha sok anyag van ott. Emlékezz, hogy 10^57 darab részecskéből áll a csillag, ezért ennek a kis hányada is igen jelentős kisugárzást tud produkálni. Tehát akkor létrejön ez a deuteron, ez megvan. De ez meg éppen hogy van. Megint csak visszamenve ahhoz a ábrához, hogy a deuteronnál úgy kéne megrajzolni ezt a görbét, hogy nincs hozzá a kolomgát, tehát itt egy vízszintes, és utána a gödör. A deuteronnál a kvantumnyersgés idáig felnyomja az energiaszint, tehát ha egy picit nagyobb lenne, akkor már nem jönne létre, mert akkor már kimehetne a végtelenbe. Tehát a protonnál az a gond, hogy ennél a szintnél egy kicsit nagyobb, tehát éppen, hogy nem jön létre a diproton állapot, a deuteron meg éppen, hogy létrejön, tehát egy kicsivel lejjebb van. Hogyha ez a gödör egy kicsivel mélyebb lenne, akkor a diproton is létezne. Ha egy kicsivel kevésbé lenne mély, akkor a deuteron se létezne. Aki a gödröt ásta, az nagyon pontosan kiszámította, hogy milyen mély legyen a gödör, hogy a két ilyen nagyon közeleső szint közébe húzta, hogy pontosan a két szint között legyen itt ennek a gödörnek a széle, tehát a gödörnek a mélységét úgy okoskodták ki. Egyesek ebből tényleg azt a következtetést mondják le, hogy ezt valaki megtervezte. Lehet ezt másképp is értelmezni, erről majd a legutolsó előadásban lesz szó tavasszal. Mindenesetre ez egy érdekes és furcsa véletlen, de ennek köszönhetjük azt, hogy vannak csillagok. Hát, hogy működnek. Hogyha ez a folyamat menne végbe, akkor nem lennék tartósan hidrogén-héliumáig égető csillagok, az egész folyamat egy ilyen lobbanással, szalmalánggal megtörténne. Ha viszont ez a folyamat sem menne, mert egy kicsit a erős kölcsönhatás gyengébb lenne, tehát a deuteron nem bírná összetartani, akkor nem millió, nem milliárd, akárhány évig ott hiába bombáznak egymást a protonok, nem jönne létre ez a folyamat. Mi történne akkor egy ilyen csillagba? A gravitáció húzná tovább össze, és akkor, amikor már elég meleg lenne ahhoz, hogy ha már korábban létrejött héliummagok esetleg elkezdenek fúzionálni, egyáltalán a héliummagok se jönnének létre, szóval még lehet ezen töprengeni, próbáltak utána számogatni többféle lehetséges forgatókönyvben, akkor egy sokkal gyorsabb folyamat menne végbe, abból sem lenne tartósan működő csillag. Ahhoz, hogy a csillagok tartósan fennmaradjon, mondjuk pár milliárd évig, hát minek kell nekünk csillag, például, hogy egy langyos bolygó pocsolyában amőbákat hizlaljanak, amíg aztán utána ilyen nagyján megnőnek, tehát ilyesmire kellenek a tartósan fennmaradó csillagok, hát az ennek teljesülnie kell, hogy az erős kölcsönhatás által létesített potenciálgödörnek pontosan olyan mélynek lenni, se egy kicsit mélyednek, se kevésbé mélynek. Most itt történt annak idején egy ilyen fúziós katasztrófa, egy ilyen vétedésnél, valahogy rendszer kiégette a fóliámat, ha már fúzió, akkor már legyen kövér alapon. Szóval itt egy kicsit pár centivel lejjebb folytatjuk. Köszönöm. Az már nem kell. Az első lépését a magfúziós folyamatnak, ezt úgy képzelhetjük, mint egy biztonsági szerepet. Az egésznek a legjobb hasonlata a közlekedő edények, mert később lesz még rajzolva ilyesmi. Tehát, hogyha van egy nagy tartály, ez felel meg a hidrogének. A magasság az az energiát akarja jelképezni. Itt van egy nagy tartály teli vízzel, tehát a sok hidrogén nagy energia állapotban. Ez átalakulhat, lefolyhat egy lejjebb levő tartályba, ami a héliumnak felel meg. És akkor mehet tovább. Hogyha itt egy nagy luk lenne, akkor az egész lezúdulna, mint a lehúzott vécé, hogy pillanatok alatt lemegy az egész. Ehelyett ott van egy pici luk, és, vagy egy biztonsági szerep, és szépen lassan csöpög az anyag, és több milliárd évig eltart, amíg ebből kicsorog, és akkor ha valaki ide tesz például egy kis vízimalmot, akkor abból folyamatosan kaphatja az energiát. Hát mondjuk a ilyen vízimalomnak tekinthető a klorofil, ami a napfény energiájából cukrot meg egyéb érdekes dolgokat állít elő. Hát az egy olyan rendszer, ami ezt a lassan lecsorgó, de lassan, de biztosan lecsorgó energiát, azt fel tudja használni és jobb célokra alakítani. Tehát a csillag azért lesz egy ilyen lassan égő és barátságos kandalló, nem egy bomba, vagy egy be sem gyulladó forró üzé, és azért tud életet melengetni, mert ez a biztonsági szerep ott van az elején. Hát ezt tartatjuk nagy szerencsének. Ezek a folyamatok, tehát kezdetben volt ez, hogy a két proton közben azzal a gyenge kölcsönhatása lépéssel, hogy az egyik proton neutronnál alakul, és akkor ugye kibocsátott magából egy pozitron, meg egy megfelelő neutrinot, akkor, bocsánat, itt nem kell a kigyóra, akkor összeragad deuterona. Ezt a folyamatot a gyenge kölcsönhatás szabályozza, tehát ez az a lassú csöpögés. A folyamat későbbi lépései sokkal gyorsabbak. Két deuteronatom mag össze tud találkozni, összeragad úgy, hogy egy két protonos, egy neutronos, azaz micsoda, az a héliumnak a hármas izotópja lesz belőle, meg még külön egy neutron. Aztán két ilyen mag össze tud találkozni, két protonos, egy neutronos, összetalálkozik, és lesz belőle egy két proton, két neutront tartalmazó négyes hélium mag, és két proton felszabadul, az visszamegy a közösbe. Ennek az egész folyamatnak az a bruttó mérlege, hogy összesen, hogy a két deuteronhoz kiindultunk, itt már volt benne négy proton, és a többi kiszámolgatjuk, akkor az jön, hogy végül is a négy protonból lett egy hélium mag, mert összesen hat protont használtuk föl, de kettő itt már visszajött, és közben menet közben felszabadult, kirepült két pozitron, az később majd találkozik elektronokkal és szélsugároz, és kirepültek még neutrinok, és felszabadult energia. Tehát ez a bruttó mérleg egy ilyen összetett folyamatnak. Ennek a folyamatnak a gyorsasága az azon múlik, hogy milyen gyorsan szaladgálnak ott a protonok, milyen gyakran ütköznek, és hát pusztán a gyenge kölcsönhatási folyamat, ez milyen valószínűséggel megy végbe. Ezt ki lehet számítani magfizikai mérésekkel. Tehát ezeket az elemi folyamatokat meg lehet csinálni a laboratóriumban, egymásnak ütköztetni a megfelelő magokat, kimérni, hogy mi a valószínűsége az ütközésnek, aztán utána ebből kiátlagolni, hogyha egy köbcentiben ennyi van, ilyen gyorsan mozognak, akkor hogy történik meg. És az jött ki belőle, hogy ennek a folyamatnak a valószínűsége a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. A csillagokban van egy másik folyamat is, ami ennél kicsit bonyolultabb, ez az úgynevezett szénciklus. Rögtön megkérdezi az ember, hogy honnan van szén a csillagokban. Hát az első generációs csillagokban nem volt. A későbbiek azok már korábbi szupernováknak a szétrobbant maradványait szedték össze, és abból már voltak itt ott szénatommagok. A szén 12-es atommag az 6 protonból meg 6 neutronból áll, és következő érdekes folyamatnak számoltak utána elméletileg, aztán nagyjából sikerült ki is mérni ennek a nyomait a csillagokban. Jön egy proton, ütközik egy ilyen szén 12-es atommaggal, akkor lesz belőle egy olyan, ami már 7 protont és 6 neutron tartalmaz, közben felszabadul némi energia. Ez a nitrogénnek egy izotópia. Ez instabil, és elbomlik úgy, hogy az egyik proton átalakul neutronná. Lényegében ugyanaz a folyamat, mint ami az előbb volt, csak most egy atommag belsejében. Akkor összességében továbbra is 13 részecskéből áll, ezt jelenti ez, de ennek már csak 6 protonja van, tehát ez megint a szénnek egy atommagja, és közben itt felszabadul ugye a pozitron, meg kijött egy neutrino. Ez az izé megint találkozik egy protonnal. Akkor most már 14 részecskés lesz, amiben már 7 proton és 7 neutron van, ez a nitrogénnek a szokásos izotópia. Ez ismét el tud kapni egy proton, és közben energia szabadult föl. Ismét el tud kapni egy protont, akkor már 15 részecske lesz, amiből már 8 a proton, ez tehát az oxigénnek az egyik izotópja. ez megint instabil, és megint elbomlik benne az egyik proton neutronnál, tehát továbbra is 15 részecskés, de ebben már megint csak 7 proton van, és most már 8 neutron, közben felszabaduló elektron, meg pozitron, meg neutrino. Hogyha most ez újból elkap egy protont, az ember már kicsit unja, azt mondja, hogy most már 16 részecskés lesz, de nem. Ekkor ez szétveri ezt a már kis nagyján őt gombócot, magával ragad még innen egy protont, meg két neutront, és kirepül egy alfa részecske, egy hélium-4-es atommag. Az egészből megint marad egy szén-12-es. Hát visszajutottunk, egy ilyen körfolyamat zajlik le. Ezt természetesen nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen futószalagon, hogy odébb teszik, és akkor meglövik protonnal, aztán megint odébb teszik, hanem ez úgy a rendszerben ezek el vannak keverve, mint egy rendes vegyipari reaktorban, mindenféle folyamatok zajlanak egymás után, csak az ember logikailag szétszedi ezeket a lépéseket. Mi történt? Ez a szén ez úgy viselkedik, mint a kémiában a katalizátor. A katalizátor az bizonyos folyamatokat létrehoz, és közben ő maga visszaalakul az eredeti állapotba, és éppen ezért ugyanaz a viszonylag kis mennyiségű katalizátor, az nagyon sok folyamatot tud így lezavarni, mert ő nem fogy el közben. A szén 12 az katalizátorként működik. Nézzük meg a brutton mérleget, bejött egy proton, még egy proton, még egy, meg még egy, kiment egy hélium, és közben felszabadult két proton, két pozitron, meg két neutrinon, ugyanaz a mérlege, mint a sima protonciklusnak. Tehát ez ugyanaz a folyamat végül is, csak, és nyilván akkor ennek megfelel az energia mérlege is ugyanaz, csak más részlépésenként megy át. És végül is éppen ezért, mivel más részlépések zajlanak le, ezért más a sebessége és más a hőmérséklet függése, mert az egyes reakcióknak a valószínűsége az másképp függ a hőmérséklettől, mint annak az eredeti protonos reakciónak. És ennek is utána számoltak, és kiderült, hogy ha az energiatermelés sebességét a hőmérséklet függvényében lerajzoljuk, akkor a proton-proton ciklus valahogy így változik, a szén ciklusnak pedig így változik a sebessége. Tehát viszonylag kis hőmérsékleten a szén ciklus nagyon lassan megy végbe, tehát gyakorlatilag nem számított, csak a proton-proton ciklus. Egy bizonyos hőmérséklet fölött viszont ez a reakció, ha egyáltalán van szén a rendszerben, akkor sokkal nagyobb sebességgel termeli az energiát, tehát ő a domináns. A két görbe valahol metszi egymást egy adott hőmérsékletnél, a nap ennek a közelében van. Tehát a napban a fő reakció az a protonciklus, de már számottevő valószínűséggel lezajlanak ezek a szén által katalizált folyamatok is. Honnan tudjuk mindezt? Senki nem járt a nap közepén, és belátható időn belül még nem is fog. A nap felszínének a vizsgálatából tudjuk, hogy a napban van szén. Van az alaphipotézisünk és egyéb csillagmodellekkel is nagyjából stimmel, hogy nincs nagy kémiai, tehát összetételbeli különbség a csillagnak a felszíni zónája, meg a centrális zónája között, tehát körülbelül ott is van megfelelő mennyiségű szén. Ezeket a folyamatokat külön-külön meg lehet vizsgálni a laboratóriumban, tehát lehet ilyen, ezt például megnézhetjük, hogyha erre az atommagra rálövünk egy protont, akkor milyen valószínűséggel alakul át ilyen meg olyan atommagá, mennyi energia szabadul föl, hogy függ ez a hőmérséklettől, stb. Tehát van egyrészt magfizikai kísérlet, magfizikai elmélet ezekről a folyamatokról, másrészt viszont megnézhetjük a csillagoknak a jellemzőit. Mit látunk kívülről? Hát a nevezetes Hertzsprung-Russell diagramot, hogy megvizsgáljuk a csillagnak a fényességét a hőmérséklet függvényében. Ugye a csillagászok azok furcsa emberek, ezért ezen a görbén balra mérik a hőmérsékletet, nem jobbra, és de mindenféle furcsa betűket szoktak írogatni, amik a csillagok színképosztályának felelnek meg, de utólag az ember azt mondja, hogy lényegében a hőmérséklet van rajzolva, és erre vannak a melegebb csillagok. És ugye az érdekesség, hogy a csillagok nagy része ezen a diagramon egy ilyen sávban helyezkedik el. Az emberi első ránézésre ilyen vonalnak rajzolja, ha pontosabban megnézzük, akkor itt egy ilyen szélesebb sávban. Ezt hívják fősorozatnak. Mit is jelent? Hogy az ember csinál egy csillagmodellt, számítógépben kiszámítja, megoldja azokat az egyensúlyi egyenleteket, amiket a múltkor mutattam, hogy egyrészt a mechanikai egyensúly, hogy áll fel, hogy a termelt energia és a kisugárzás közötti egyensúly, hogy lép föl. Ennek alapján egyetlen bemenő paraméter van az objektum tömege. Abból ki lehet számítani, mekkora az egyensúly mérete, adott tömeg az mekkora sugarú gömbé rendeződik el, mennyi lesz a felszíni hőmérséklet, és mennyi lesz a centrális hőmérséklet. Tehát nem teljes hőmérsékletből, viszont akkor ki tudjuk azt is számítani, hogy mennyi az energiatermelés sebessége, tehát időegységenként mennyi energia jön ki belőle. Hogyha stacionálisan működik, akkor amennyi keletkezett, annyi ki is jön a felszínen, tehát a luminozitását, a fényességét meg tudjuk mondani. Ez a hőmérséklet, amit látunk, tehát a színképosztály felszíni viszonyoknak a jellemzője, ez nem a centrális több millió fokos hőmérséklet, hanem a felszíni néhány ezer fokos hőmérséklet. Mindenesetre van kapcsolat, mert ugyanaz az egy paraméter, a tömeg határozza meg az, hogy mekkora lesz a felszíni hőmérséklet, és az, hogy mekkora az összenergia kibocsátás. És éppen ezért, akkor ez egy olyan görbe, aminek a paramétere a tömeg. Azt mondhatjuk, hogy itt vannak a kisebb tömegű csillagok, azokból a kisebb gázfelhők, amikor összeállnak csillaggá, akkor kisebb hőmérsékletű és kevésbé fényes objektumot alkotnak, a nagyobbak meg mennek így fölfelé, valahol itt van rajta a nap. Tehát ez egy közvetett ellenőrzés, hogy az elemi lépéseknek a magfizikai méréséből és elméleti leírásából próbálunk csillagmodellt szerkeszteni, amiben ezeket a folyamatokat mind figyelembe veszük, tehát ebből ugye egy ilyen brutó energiatermelési körbét lehet kiokoskodni, hogy adott hőmérséklet függvényében mennyi az energiatermelés. Ezt berakjuk egy csillagmodellbe, és abból kihozzuk, ha minden jól megy, ezt a görbét, és ezt összehasonlítjuk azzal, amit az égen látunk. És hogyha jól látjuk, akkor azt mondjuk, hogy nagyjából megértettük azt, hogy működik. Ezt először a 30-as években csinálták, akkor kezdtek magreakciókra vonatkozó információk összegyűlni, és akkor gondolták végig és számolták végig, hát akkor még kézzel, aztán később ilyen tekerős számológépekkel ezeket a modelleket. Későbbi bonyolultabb fejlődést a csillagoknál, azt már az első elektronikus számítógépekkel az 50-es években végezték a számításokat, az egy kicsit cifrább. De van egy közvetlen ellenőrzés is, ugye, tehát ez közvetett. Modellt kell csinálni, és abban egy ilyen furcsa, mellékesnek látszó paraméter, hogy mennyi a csillag felszíni hőmérséklete, az jelenik meg. A közvetlen ellenőrzés az lenne, hogy ezeknek a folyamatoknak bizonyos melléktermékeit tudjuk detektálni. Hát az atommagok ott maradnak a csillag közelébe, de kirepülnek pozitronok, hát a pozitronok azok hamarosan az ott levő elektronokkal annihilálnak, kirepülnek a neutrinok. A neutrinok kijönnek messzire a csillag belsejéből, és pillanatok alatt áthatolnak a csillagon. Arról már volt szó, hogy a sugárzás az lassan jön ki. A gamma sugárzás, ahogy jön kifelé a csillagból, akkor találkozik egy újabb elektromosan töltött részecskével. Elnyelődik benne, azt meglöki, aztán megint kibocsát némi sugárzást. De az úgy lehet mondani, hogy a sugárzás bolyong. Nem lehet egy fotont követni, de szemléletesen úgy lehetne mondani, mint hogyha idén megy, elnyelődik, akkor elküldik arra, megint kibocsátják, elküldik erre, tehát ilyen bolyongással megy, és tipikusan 1 millió év alatt ér el a felszínt. A neutrinok viszont nem nyelődnek el közben, ahogy itt létrejöttek, azonnal rohannak kifelé, és 8 perc múlva elérik a Földet. Ez mi sem egyszerűbb, hogy detektálni kell a Földön akkor a neutrinokat. Tehát míg a gamma sugárzás az lassan jön, és aztán amikor kiért a felszín, akkor onnan már jön a foton, ezt látjuk, a neutrino azonnal érkezik, és közvetlenül számot ad arról, hogy mi van ott bent. Mit kéne mérnünk? Az, hogy hány neutrino jön másodpercenként. Mert akkor az megmondaná azt, hogy hány ilyen folyamat zajlik le a csillag belsejében. Ki tudom számítani, hogy mennyi zajlik le? Persze. Hogyha van egy ilyen csillagmodellem, akkor abból kijön, hogyha ilyen meg olyan az összetétele, tömeges, stb. A csillagnak, ennyi a felszíni hőmérséklete, akkor a luminoszitása mennyi a másodpercenként kibocsátott energia. Mert azt meg is tudom mérni. A napállandó az pont azt jelenti, hogy a Földön kiteszek egy négyzetméternyi anyagot, akkor arra mennyi napfény energia érkezik be. Az összes hullámhoz tartományban. Tehát mennyi az elnyert energia. Persze figyelembe kell venni azt, hogy a légkör elnyel, visszaszor meg egyebek, hát akkor ki kell tenni a légkör tetteire, ez kicsit technikailag nehezebb, de most már megvalósítható. Ott meg kell mérni a napból érkező sugárzást, utána föl kell szorozni annak a gömbnek a felszínével, ami itt a földpályánál egy körbevenni a napot. És akkor azzal megkapjuk az összenergiát, amit a nap időegység alatt kibocsát. Tudjuk, hogy egy-egy ilyen magfolyamatban mennyi energia szabadul föl, hát akkor ki tudjuk számítani, hogy másodperceként hány ilyen magreakciónak kell lezajlani. És azt is látjuk, hogy ezeket a magreakciókhoz tartozik egy-egy kijövő neutrino. Közvetlen ellenőrzés tehát az, hogyha megmérem ezeket a neutrinókat. Most természetesen az összes neutrinót nem fogom el. Hiszen a neutrinóknak pont az a jellemzője, hogy nagyon kis valószínűséggel nyelődnek el. Ezért jók ők a csillag belsejének a röntgenezésére, mert akadálytalanul kijönnek. Ezért nehéz őket detektálni, mert a műszeren is akadálytalanul átmennek. Tehát speciális műszert kell kitalálni, aminek a segítségével ezt észlelik. Amikor a 60-as, 70-es években megindultak az első ilyen mérések, hát azok tényleg a kísérleti technikának a szélét súrolták. Ugye mi történik, hogy kell észlelni egy ilyen neutrinót? Ha nagy véletlenül éppen kegyeskedik reakcióba lépni egy atommaggal, akkor az atommagot átalakítja, akkor meg kell fogni azt az atommagot. Ezt úgy csináltak, ha rájöttek például, hogy a klóratommag hajlandó elnyelni az napból érkező egyik neutrinót, és a klóratommaghoz, hogyha megnézzük a periodus rendszerbe, a szomszédságában argonnak atomja van. Tehát a végbe megy egy magreakció, ehhez hasonló, mint ami itt volt, tehát az egyik protonból végül is egy ilyen neutrinok az elnyelésével akkor neutron lesz. Elnyelte a kibocsátott az egyik neutronból proton lesz, tehát a klór az egyen odébb ugrik egy ilyen reakcióval, és argon lesz belőle. Most a klór is gáz, de nem klórgázzal játsszák, hanem a klórnak van egy érdekes vegyület, amit a mosószeripar az már régóta használ, a széntetraklorid. Ilyen sűrű folyadék. Vesznek egy nagy ilyen sűrű folyadékot, amiben ott vannak a klóratommagok. Egyik klóratommag befog egy neutrinót, átalakul argonatommaggá. Az már egy gázatom, de hát ott van benne a lötynek a közepén. És akkor kijön a vegyületből, mert az argon az nemes gáz, tehát nem kötődik kémiailag többihez, hogy mi lesz az a szén tetraklorid molekulával, azzal nem kell foglalkozni, az argonatom ott van. Hát ki kell szedni azt az egy argonatomot. Most ezek maguk is rádioaktívak, mert ha kiszedjük és letesszük egy detektor elé és várunk, akkor egy idő után elbomlik, és akkor megfogtuk. Most ugye kivenni egy ilyen tartályt, fogható, mint ez a szoba, vagy szemének az ötszöröse. Ekkora tartályt megtörténik széntetraklorriddal, és időnként ki kell halászni belőle egy argonatomot. Ezt úgy csinálják, hogy szivattyúzzák át az egészet egy detektor előtt, és amikor éppen szerencsénk van, akkor éppen akkor bomlik el az argonatom, amikor ott megy a detektor előtt. Az első ilyen méréseknél havonta kaptak egy jelet. Most ez az egész az olyasmi, mint hogy az ember fényképezne. Ugye érkeznek valamilyen objektum, kiváltanak reakciókat. Pont ez történik, most már mindenki digitálisan fényképez, de azelőtt ugye volt az a mindenféle ezüstvegyület oda fölkenve arra a papírra. Jön egy foton, ott végbe megy valamiféle, nem magreakció, hanem kémiai reakció, tehát ilyen elektron lényében elnyel, és akkor ott az egyik vegyület átalakul egy másik vegyület, ez később némi erősítéssel észre lehet venni, és akkor annak a módosult vegyületnek a közelében lerakodnak ezüst szemcsék, és akkor ott lesz egy fekete pöttya a papíron. És tessék elkezdeni azt egy olyan fényképezést, ahol havonta jönne egy foton. Pontosabban jönnéne, csak havonta váltanának egy ilyen reakciót. Tehát nem lenne eléggé érzékeny az az emulzió. Fényképeznénk, és akkor időnként ott megjelenne egy darab ezüstatom. Kicsit lassú lenne a dolog. Ugye annak idején a 19. században a fényképezés elején, akkor mindenki arra panaszkodott, hogy negyed órát kellett ülni, és addig exponáltak, és hogy nem volt szabad mocorogni, mert különben elmosódott lesz a kép. De állítólag voltak olyan képek, hogy valaki közben kiment, ivott, aztán visszaült, és folytatták a felvételt. Ez nem volt elég érzékeny a kamera az, hogy észrevegye, hogy olyan kiment. Most ez valami ehhez hasonló lenne, hogy időnként jön egy jel, néhány év alatt összeállna egy arckép. Esetleg kicsit több, mint néhány év alatt. Hát ez valami ehhez hasonló volt. És akkor ezek után ezt össze kell hasonlítani azzal, amit az elmélet jósol. Hát az elmélet azt jósolta, hogy 5-6 neutrino jön havonta. Plusz-minusz 4. Némi szórással. És akkor időnként fogtak egyet. Na most természetesen keletkezhetnek ott másokból is, kozmikus sugárzás, meg minden figyfene is okozhat éneket. Tehát ezt a detektort, ezt például jól el kell szigetelni, le kell vinni bányába, vagy oda lehatolnak a neutrinók, a kozmikus sugárzást, az elnyeli a kőzet, stb. Van egy ilyen detektor az Alpok egyik alagútjá mellé, ugye ott vannak mindenféle titokzatos ajtók, ahol az ember azt hisz, hogy az vész kiára, de nem ott van a fizikai laboratórium, ott az alagútból nyílik. Ehhez hasonlók vannak időnként az alagútakban. Most már a Földön sokfele vannak mindenféle neutrino detektorok. Hát a legelsők azok tényleg ilyen széntetraklorides tartályok voltak. Mindenesetre az volt a tapasztalat, hogy a kísérletileg észlelt neutrinok száma az elméletének kb. 1/10 volt. Némi dumával föl lehetett ezt vinni egy harmadra. hát, hogy nem mindegyiket vettük észre, meg a kisrét hibás, stb. Lényeg az, hogy biztosan nem volt annyi, amennyit az elmélet jósolt. Na és akkor ez volt a napi neutrinok rejtélye, hogy hova lettek a napneutrinok. Hát első ötlet az, hogy rossz a napmodell, vagy rossz a magfizika. Rosszul mérték ki ezeknek a folyamatoknak a jellemzőit, nem stimmel a dolog. Aztán voltak ilyen, hogy a neutrino, amíg jön a napból, addig elbomlik. Most egy elemi részecskének az elbomlása az izgalmas lenne. Aztán majd mindjárt mondom, hogy mi az, hogy neutrino oszcilláció, az is volt. De voltak ilyen csillagászati jellegű ötletek, hogy most éppen nem működik a nap. Erről múltkor már volt szó, hogy a nap csillag az olyan, mint egy kandalló, mert a belsőjében történik a hőtermelés, és akkor ebben a szigetelő falban jön kifelé a hő, az eltart egy darabig, speciál egy millió évig. Hogyha egy véletlenül kikapcsolt volna a centrumban, elfogyott az üzemanyag, akkor a hő még egy jó ideig jön. De a belsőjéből közvetlenül megérkező, hogy neutrinót már nem látnánk. Olyan, mint amikor az ember érzi a kályhának a melegét, de bekukkant az ajtón, és belül sötét van, mert már nem ég a láng. De attól még a hő ott van, hol van a tavalyi hő, ott van a falában, és még mindig érkezik. Jó, hát lehetne ilyen a helyzet. Aztán kidolgoztak bonyolultabb modelleket, hogy a csillag belsejében ilyen viharszerű folyamatok vannak, tehát itt össze-vissza áramlik az anyag, és följebbről egy kis hideg anyag megérkezik a centrumba, az pillanatnyilag kikapcsolja, leviszi a hőmérsékletet, a magfúziónak a kritikus hőmérsékletet, akkor most éppen nem megy. De ott aztán egy idő után ez az anyag fölmelegszik, és újra lángra lobban. Hát a tűz is azért lobog, mert nem hiába stacionális, de azért nem annyira stacionális, mint egy rendes bunzelláng. Tűzben is hol felszabadul egy kis gáz a fából, akkor nagyot lobban, egyedek, ugye mindenki látott be a tábortüzet. Bunzellánggal nem lehet romantikus tábortüzet csinálni, mert ez ugye egyenletesen ég. Ez a fából kiszabaduló láng, az sokkal izgalmasabb, azt lehet bámulgatni. Hát, hogyha a csillag belsejében is valami ilyesmi lenne, ilyen tranziens átmeneti folyamatok, az érdekes lenne. Hogy lehet rossz a napmodell? Például úgy, múltkor mondtam, hogy egy érdekes kérdés az, hogy mennyire átlátszó a napanyag, és ez pedig azon múlik, hogy miféle anyagok vannak benne, miféle atomok, amik hajlandók elnyelni a fényt. Az átlátszóság az mondjuk úgy kell kezdeni, ilyen opál üveg, hogy ahhoz se kell túlságosan megváltoztatni az üvegnek az összetételét, bele kell keverni az üvegbe valami nagyon kis mennyiségű keverékanyagot, és az már is az átlátszóságát elrontja. Hogyha olyan ionok vannak a napban, amik részben ionizáltak, tehát például a vasionokat, azt kiderítették, hogy az nagyon jó erre, akkor annak sok elektronja van, és sok lehetséges ionizált állapot, és sok elektronja. Az érkező fotonok azok nagy valószínűséggel el tudnak nyelődni a vasatomba, följebb ugrasztják, vagy tovább ionizálják, vagy ilyesmi. És akkor már is nem annyira átlátszó a plazma, hanem a sugárzás egy része elnyelődik a plazmában levő vasatomokban. Hogyha rosszabb az átlátszóság, az azt jelenti, hogy akkor más a meredekség. Másképp változik itt ez a meredekség, és ennek megfelelően számoltuk ki, hogyha rosszabb a hővezetés, akkor a felszín és a központ között nagyobb lesz a hőmérséklet különbség. Ennek alapján számoltuk ki, hogy mindig 15 millió fokos a napnak a belseje. Fölmerült egy olyan ötlet, hogy esetleg a vas ionok nem oldódnak. Tehát volt egy ilyen előadás annak idején, hogy oldódik-e a vas a napban. Mondjuk a nap az nem olyan, mint a víz, hogy oldódik, de tehát a napnak a plazmájában a vasatomok így egyenletesen eloszlanak-e, vagy nem. És kiszámolták azt, hogy bizonyos körmények között nem oldódik, tehát olyan, mint amikor a fémek ötvözésével foglalkozó kohászoknak vannak ilyen problémái, hogy ötvözet akar csinálni, de a két anyag nem keveredik egymással, hanem külön kiválik egy kis szigetekben, precipitátumokban kicsapkodik az egyik anyag, és akkor szemcsékben van az egyik, a másik anyagba elszórva. Hát ez nem ugyanaz, mint hogyha egyenletesen lenne, elkeverve lenne. Na most, mi történik, hogyha például a vas így nem oldódik a plazmában, hát akkor a vasatomok hogy összegyűlnek ilyen cseppek például. De hát azzal mi lesz? Hát az jó nehéz, az lesüllyedni a napnak a centrumába. És akkor a napnak a közepén ott lenne egy jó nagy vascsepp, És a külső részben viszont nem lenne annyi vasanyag. Mi a felszínen látjuk, hogy mennyi a vas, hány ezreléket alkotja, a napanyagának, de hogyha beljebb ez történik, hogy túl forró anyagban az, hogy kicsapódik és elmegy, akkor az anyag az átlátszó, ahogy gondoltuk volna. És éppen ezért ezek a görbék másképp rajzódnak, és azt számolták, hogy akkor nem 15 millió fok, hanem 12 millió fok. 12 millió foknál pedig másképp mennek a magreakciók, mint 15 millió. Most hogy lehet? Hát az össz mennyiséget a neutrinoknak tudjuk. Egy olyan extra furcsaság járult ehhez hozzá, hogy igazából ezek a mérések, ezek nem azokat a neutrinokat észlelték, amiket itt mutattam. Ugye ezek a neutrinok, amikről szó volt, ezek a proton-proton ciklusból, illetve a szén ciklusból származnak. De ez csak a leegyszerűsített vázlat annak, hogy mi történik a csillagban. Van ott azért még néhány más atommag. A periódus rendszer elejéről bor, meg berillium, meg lítium, meg egyéb ilyen atommagoknak a különböző izotópiai jelen vannak, és ezek között is mennek mindenféle reakciók. Ha van egy tisztességes magfizikai és csillagmodellem, akkor meg tudom mondani, hogy az adott hőmérsékleten a fő reakció mellett még hány százalék ilyen mellékreakció megy. Na most a neutrinok, hogy milyen energiával szabadul fel egy ilyen neutrinon, az magfizikai véletleneken múlik, és ezt a Földön ki lehet mérni laboratóriumban. A fő reakcióból származó neutrinoknak kicsi az energiája ahhoz, hogy a klóratommagból argonatommagot csináljanak. Tehát az a detektor, amit először építettek, az magának a főreakciónak az a neutrinjait nem fogja. Hanem az elméletek azt mondták, hogy tudom én, 1000 ilyen protonos átalakulással jut 2 darab bor-berilliumos átalakulás, abból meg egy nagy energiájú neutrinó származik, azt már fogja a detektor. Nyilván csak fel kell szorozni, megnézem, hogy hányat fogtam ebből, megszorzom, és akkor megkapom, hogy akkor a főreakcióból mennyi megy. Ez így teljesen logikusnak hangzik, hogyha tudom, hogy mennyi a hőmérséket. Ha viszont a napmodell azt mutatja, hogy más hőmérséklet van a centrumban, akkor szintén mennek ezek a reakciók, de más az arány. Tehát az 1000 fő reakcióra jóval kevesebb ilyen mellékreakció jut. És akkor lehet, hogy az a problémának a megoldása, hogy például, mert nem oldódik a vas a napanyagában, ezért rossz volt a napmodell, a középpontban nem 15 millió fok a hőmérséket, hanem csak 12 millió. Megy annyi reakció, amennyi a napnak a látható fényben, stb. Észlelt energiát legyártja, de amellett a kísérő gyakorlatilag elhanyagolható mellékreakcióknak kisebb a száma, és az abból származó neutrinokat fogja mi detektorunk, és az jóval kevesebb, mint amit gondoltunk. Ez például egy lehetséges megoldási módszer lett volna. Ezt részletesen ki is számolták valamikor a 70-es években is le is publikálták, aztán utóbb kiderült, hogy nem ez a megoldás, de ez egy nagyon ötletes megoldás volt. Sok mindenfélét lehetett így modellni, csinálni. Például az, hogy rossz a magfizika, rosszak a mérések, egy adott hőmérséket, adott energia nem úgy mennek végbe, nem olyan valószínűség a magreakciók. Természetesen részletesen végig számolták. Mit kell ilyenkor csinálni? Hát először is nem a közvetett módszer, hanem ne vacakoljunk már azzal, hogy a mellékreakcióknak a mellékneutrinóit mérjük meg a főreakcióra, a neutrinóit. Azok kisebb energiájúak. A klóratommag nem alkalmas az ő detektálására. Nagyban neki láttak a világ magfizikusa, és kiszámolták, meg kimérték, hogy mely atommagok alkalmasak a leginkább a főreakciónak a neutrinóinak a detektálására. És kiderítették, hogy a gallium. Gallium, igen, nagyon fém, ilyen félfém, ami, hát hogy mondjam, valamikor felfedeztek, a kémikusok betették a periódusos rendszerbe, és lényegében arra használják, hogy félvezetőknek a szennyezésére belekeverik a germánium, meg egyéb anyagba kis százalékban. A Földön évente néhány kiló germániumot, vagy galliumot állítottak elő, tehát mindenféle közvetekből bonyolult módon kivonták. És kiderült, hogy ahhoz, hogy itt egy tisztességes detektort összeállítsanak, az néhány száz kiló kell. És érdekes módon, hogy akkor a részecskefizikusok összefogtak, vagy meg a napfizikusok összefogtak, és megegyeztek a nagy galliumgyártókkal, hogy évekre, sőt évtizedekre előre lekötik a kapacitást, adjátok ide nekünk az összes galliumot, amit gyártotok. Mi csinálunk abból detektort, aztán néhány év múlva visszaadjuk, garantáljuk, hogy csak néhány atom fog hiányozni belőle. Mert ugye csak néhány atommal történik a reakció, de ahhoz, hogy egyáltalán történjen néhány, akkor sok atomot kell tenni. És tényleg az történt, ez a 80-as, 90-es években volt, hogy volt egy nagy Gallex, tehát gallium experiment, stb. Ilyesmik voltak, és akkor összegyűjtött, meg fölfuttatták a gallium termelést, azóta is nem tudják hova tenni azt a maradékot. Mindenesetre ebből építettek néhány nagy detektort, és akkor közvetlenül tudták észlelni a fő reakcióból, tehát a proton-proton ciklusból érkező neutrinókat. Ez sokkal pontosabb mérés volt, sokkal közvetlenebb mérés, és azt mutatta, hogy a fő reakcióból is hiányzik neutrinó. Tehát nem az a gond, hogy nem olyan arányban megy a főreakció, meg a mellékreakció, mint ahogy, hanem a nap bruttó energiatermeléséből kiszámított neutrinóknak egy része hiányzik. Tehát ugye ezeket a folyamatokat, ha az ember megnézi, akkor megmondhatjuk, hogy hány gamma fotonra hány neutrinó jut, tehát az összenergiához mennyi neutrinónak kell keletkezni. Ebben meg a másik folyamatban is. Összenergiát tudjuk. Tehát nap ennyit bocsát ki, azon nincs vita. De akkor hova lettek ezek a neutrinok? Nagy viták folytak, és végül a 70-es években felvetett egyik érdekes hipotézis, ami itt is szerepelt, a neutrino oszcilláció, az bizonyult igaznak. Nem olyan régen, 2002-ben mérték ki. Mit is jelent a neutrino oszcilláció? Nem egyfajta neutrino, hanem három. Már emlékeznek, amikor az elemi részecskékről volt szó, hogy három generációja van. Az első generációban tartozik az U meg a D kvark, amikből a proton meg a neutron felépül, ehhez tartozik az elektron meg annak egy neutrinója. A második generációban a úgynevezett S és C nevű, tehát strange és charm kvark van, és ahhoz tartozik a muon nevű részecske, meg annak is van egy neutrinó párja. A harmadik generációt azt már csak a 70-es években fedezték fel, van egy tau részecske, és ezt éppen Budapesten jelentették be egy itteni kongresszuson 76-ban, annak is van egy neutrinója, meg van két ehhez tartozó kvark, a top és a beauty kvark. Nem értjük még mindig, hogy miért csinálja a termelhármasságot, mire való ez a, hiszen lényegében az első generációból össze lehetne rakni a világot. Ez azt jelenti, hogy nem értjük elég jól a rendszert, mert biztos van valami szerepe ennek a többi részecskének is. Mindenesetre van ez a háromféle neutrinó. És bizonyos elméletek megengedik azt, hogy ezek egymásba átalakuljanak. Nagyon durván mutatom. Képzeljék el, hogy az egyik részecske az, ami mondjuk egy ilyen így oszcilláló fény lenne, ugye lehet polarizálni a fényt, így oszcillál, másik meg így. Ez a folyamat ez annak felel meg, mint amikor cirkulárisan polarizált fény van, tehát ami eredetileg ilyen volt, az így átrezeg, és itt már így rezeg, aztán utána vissza, és akkor egy idő után megint amúgy. Miközben megy arrafele, váltakozik az ilyen állapotból olyan állapotban, meg aztán megint az ilyen állapotban. Ennek kiderült, hogy ennek az a feltétele, hogy ez egyáltalán lehessen, hogy a neutrinónak ne legyen nulla a nyugalmi tömege. Tehát a háromféle neutrinóban legalább az egyiknek ne legyen nulla a tömege. Ez nagyon furcsa és érdekes dolog, hogy a neutrinóknál mindenki feltételezte, hogy nulla tömeg, és volt egy ilyen kísérleti korlát, hogy mennyi. A múltkor már ugye a neutrinó pókhálóval kapcsolatban mondtam azt, hogy Mazió és Szalai Sándor 75-ben feltételezték, kozmológiai alapon levezették, hogy lehet egy alsó korlát is, tehát nem nulla a tömeg, hanem nagyon kicsi, de véges nyugalmi tömeg. Ebből például következhetett ilyen lehetőség is, hogy akkor a neutrinók egymásba át tudnak így oszcillálni. Miért magyarázza meg ezt a helyzetet, képzeljük el megint ilyen polarizált fényes hasonlattal. Tudjuk, hogy ilyen polarizációjú állapotban keletkezik a részecske, és hát én ott felállítok egy detektort, ami az ilyen polarizációjú fényt méri. De közben ő megváltozik, és ilyen polarizációval érkezik. Ilyen fedre polarizációt fel lehet mondani függőleges meg vízszintesre, de a vízszintes az már mondjuk csak az egyharmada annak, amennyi területetek lett volna szó, meg kétharmada az már így rezek. Az én detektorom az nem tudja mérni a függőleges polarizációt, csak a vízszintest. És megvan az összes neutrinon, aminek lenni kell, csak közben átalakult a másik fajtába. A másik fajtára meg nincs detektorom. Tehát ezek a magfizikai mérések, ezek az elektronhoz kapcsolódó neutrinon leérzékenyek. Másik két neutrinot sokkal bonyolultabb módon lehet csak észlelni. Egyszerűen az még a kísérleti korlát alatt van, hogy a napból érkező ilyeneket észre lehessen venni. Hát hogy lehet egy ilyen hipotézist igazolni? Úgyhogy ha az embernek saját neutrinó forrása van. Itt pont az volt a gond, hogy vajon a napból annyi neutrinó érkezik-e, mint amit számítottunk. Észleljük a másik végén, hogy ennyit észlelünk. Hogyha van egy olyan kísérlet, ahol mind a két végét én tartom kézben, tehát itt termelem a neutrinókat, itt megmérem, és ott is fellép egy ilyen bonyodalom, hogy az érkező neutrinók Itt keletkezőknél csak egy részét tudom ott megfogni. Persze beleértve azt, hogy hát amúgy is csak egy nagyon pici százalékát, de ahhoz képest ismét csak egy kis részét, akkor biztos, hogy átalakul egyik a másikba. Mi lehet egy ilyen szabályozott forrás? Például egy atomreaktor, amiben tudjuk, hogy milyen reakciók mennek végbe, és onnan mennyi neutrinó keletkezik. Így észlelték egyáltalán a neutrinót. Annak idején, amikor elméletileg feltételezték, akkor azt hitték, hogy soha nem fogják tudni észlelni. Akkor még nem tudták, hogy lesz egy ilyen intenzív forrás, mint az atomreaktor. De most már vannak még jobb források, olyan részecske nyalábok, amiket neki lehet lőni mindenféle céltárgyaknak, és akkor ott adott energiájú, adott állapotú neutrinók keletkeznek nagy számban. És ezt lehet szabályozni. A részecske gyorsítónak a végén ott van egy potenciométer, amit lehet csavargatni, hogy most milyen intenzitással jöjjön az a sugár, és így tudom változtatni, és ennek megfelelően a neutrinó sugárnak az intenzitását, hogy másodpercenként hány neutrinó van, arra azt tudom változtatni, és ezzel együttesen változott a másik végén a detektornál. Egyik városban ezt csinálták, másik városban mérték, tehát közben 50 kilométeres távolságot tettek meg a neutrinók, és eközben is egy kicsit megváltoztam. Azelőtt voltak elképzelések, maga ez a probléma, hogy a neutrinok, ez a gondolat, hogy a neutrinok oszcillálnak, átváltoznak, ez úgy is kiszámítható, hogy amíg a földre érnek, addig így megváltozik. De elképzelhető az is, hogy mire odaér, addig egy csomót így körbefordult, de lehet, hogy éppen még csak ennyit fordult el. Tehát mennyi ez a hullám hossz, vagy ez a kritikus távolság, ami alatt mondjuk egy kört megtesz ez a polarizáció változás, az egy szabad paraméter. Az azon múlik, hogy milyen a neutrinok tömege, amiről nem tudunk semmit. Az biztos, hogy ha ez az elmélet igaz, akkor a naptól a földig, a csillagászati egység alatt lényeges változás történik. Egyesek felvetették azt az ötletet, hogy a földdel az a baj, nézzük a Földön sokáig. A Föld ugye nem körpálya megy, hanem ellipszis pálya. Egyszer közelebb van a naphoz, egyszer távolabb. Hát, ha észre lehet venni ebben a sugárzásban egy éves periódizitást. Az a baj a Földdel, hogy nem elég elliptikus, majdnem kör. Akkor keressünk egy másik objektumot, ami nem a Föld, sokkal elliptikusabb. Például egy üstököst. Az ugye nagyon elnyúlt a pálya. Telepítsünk az üstökösre egy neutrinodetektort, és amikor így áthalad a naprendszerre, közelebb megy meg. Messzebb megy a napból érkező neutrinok, azok hol ilyen állapotban élik, hol lenne, és akkor a távolság függvényében ilyen periodikus változás kéne. Egyébként még egyik űrnagy hatalom sem vállalta ennek a többszobányi széntetrakloridos detektornak a üstökösökre szerelését, és valószínűleg egy ideig még nem is fogják vállalni, mert ezt a kísérletet nem fogják végrehajtani. Mert hál' Istennek közben kiderült, hogy földi körülmények között néhány kilométeres távolságon is már lehet az effektust észlelni, nem kell ehhez csillagászati távolságokat megtenni. Elméletileg előfordulhatott volna, hogy tényleg csak ilyen nagy távolságon jelenik meg, és kicsiben nem észlelhető. Most mindesetre terveznek egy olyan kísérletet, hogy Kaliforniában van ez a neutrinó gyár, ami gyártja ezt a nyalábot, és azt nem vízszintesen fogják, hanem be fogják lőni így feldén a földbe, és Japánba fogják észlelni, tehát miközben áthalad a földön, akkor utána ott észlelik. Hogyha ez meg lesz, és elég sok ilyen mérést végrehajtanak, tehát akkor a neutrinót már elég jól ismerik, akkor ugyanezt a mérést mire lehet használni? A földnek a vizsgálatára. Ez ahhoz hasonlít, mint sokáig vizsgálták a fényt, a fény volt az ismeretlen, de most már eléggé megtanultuk kezelni, most már mindenki tud olyan lézert csinálni, amit akar. Lézerkardot még nem, de minden más már lehet lézerből csinálni. És a lézerrel már vizsgálhatunk ismeretlen dolgokat. Átvilágítunk anyagokat, kémiai reakciókat fényképezünk le, meg hasonlókat. Szóval a fény az most már a kutatás tárgyából a kutatás eszközévé változott. Lehet, hogy néhány éven belül ez a neutrinó nyaláb is, miután pontosan kimérték ezeket a paramétereket, akkor utána arra lesz jó, hogy a földet röntgenezze. Itt csillagászok vannak, de azért mindenki tudja, hogy a Föld a legkevésbé ismert égitest. Itt van néhány kilométerre a lábunk alatt valami olyasmi, amiről gőzünk sincs, hogy mi van. Ugye a leghosszabb mérések is csak néhány kilométer mélyre mentek le. Hát jó, hát némi földrengés hullám analízissel vannak ötleteink, hogy mi is lehet, de hogy konkrétan például mi a Föld középpontjában a kémiai összetétel, milyen a nyomás, erről csak nagyon halvány elképzések, bonyolult modellek vannak, és közvetlenül nem tudtuk ellenőrizni. Előfordulhat, hogy ha néhány éven belül már ilyen jól kezelhető neutrinó nyalábok lesznek a kezünkbe, akkor azzal, hogy adott helyen benyomjuk a földbe, és különböző neutrinó detektorok vannak a felszínen, azzal meg lehet nézni, hogy akkor itt ment át, itt ment, itt most már a Föld magján is átment, hogy változik a neutrinó sugárzás intenzitása, ezzel röntgenképet lehet alkotni a Földről, és sok mindent meg fogunk tudni. Tehát ennek a problémának, hogy mi is történik a csillag belsejébe, vagy a legközelebbi csillagnak a belsejébe, ennek végül is most már megvan a megoldása. Majdnem 50 évig nyomta a kutatóknak a lelkismeretét, ez a megoldatlan probléma, és néhány éve egy más jellegű mérésben végül is megoldódott, és most már tudjuk, hogy ez a megoldás, hogy a neutrino oszcillál, átalakul a másik fajtává, és ezt figyelembe véve akkor most már azt mondhatjuk, hogy a napmodell az jól működik. És ugye közben megtörtént az is, hogy észlelték a napon túlról az első neutrinót. Pillanat, egyáltalán honnan tudjuk, hogy tényleg a napból jönnek ezek a neutrinók? Na, ez nagyon érdekes. Honnan tudjuk, hogy amikor lefényképezzük a csillagot, akkor onnan van? Hát úgy, hogy ezek a közönséges távcsövek, ezek irányérzékenyek. Be lehet állítani, hogy tekergeti az ember, és akkor a fotolemez adott pontjára egy adott irányból érkező fényt fókuszál. Ezt nem lehet csinálni a neutrinóval. Itt az történik, hogy valahonnan érkezik egy neutrinó, végbe megy ott egy magreakció. És utána az atommag még el is megy onnan, aztán megvizsgáljuk. Annyit hallunk, hogy volt egy katt. Most honnan jött, és milyen irányból. Ennek érzem, ilyen lenne a fényképezés. Hát az is eléggé macerás lenne. A röntgensugárzásra is sokáig ez volt a probléma. Nincs röntgen lencse. Hát azt nem lehet fókuszálni. Kiokoskodtak már mindenféle ügyeskedést, azért most már vannak röntgen távcsövek, meg röntgenben észlelők. A neutrinókra ez még nem megy. Következőt csinálták, hogy forog a Föld, itt van rajta a detektor, és mondjuk arra van a nap. Megy a Föld körbe-körbe, és a detektorba érkező neutrinó nyalába az hol közvetlenül érkezik, hol pedig úgy érkezik, hogy előbb még átmegy a Földnek a testén. És nem mondom azt, hogy ez fény lenne, mondjuk a Föld egy ilyen opálos gömb lenne, akkor mit észlelnénk, hogy akkor a sugárzás így periódikusan változna. Ha a Föld átlátszatlan, akkor ugye a nap az világít, aztán kikapcsol. Ha viszont átlátszó lenne, de opálos, akkor attól függ, hogy milyen vastag földréteg van itt, és nem legyen üveggömbnyi, akkor folyamatosan változna a sugárzás intenzitása. És ki lehetne mérni, mikor a legnagyobb. Na most a neutrinóknál az a gond, hogy nagyon kicsi ez az intenzitás. Tehát néha mérünk egyet-egyet. Tehát egy napi méréssel ezt nem lehet görbét fölvenni, mert egyszerűen nincs annyi adat. Azt csinálták, hogy több évi mérést vizsgáltak, és így egymásra rakták, hogy a ennyi óra, ennyi perckor ennyi érkezett, és ebből a több évi mérésből óriási szórással kijött egy görbe, és azt furéjén analizálták, és megnézték, hogy milyen periodizitásokat lehet benne találni. És megtalálták a 24 órás periodizitást. Most nem tudom pontosan, ugye, hogy hívják sziderikus, meg szinodikus, vagy melyik csillagászok, ti tudják. Így van, és akkor az egyik az, ami a 24 órás, és a másik pedig, ami a négy perc különbséggel van, az egyik a naphoz, a másik pedig a csillagháttérhez való körbefordulásnak az idejét méri. És kiderült, hogy ebben találtak egy ilyen 24 órás ingadozat, az viszont pontosan a napnak a föld körül keringésével, tehát a föld testi forgásának a periódusával egyezik meg. Tehát innen tudjuk, hogy ténylegesen a napból érkezik ez a sugárzás. Nagyon kis intenzitású, de van benne egy olyan színuszos komponens, ami azt mutatja, hogy a nap irányából jön, tehát ezért az intenzitása így egy kicsit ingadozik. Nagyon hosszú mérésnek az átlagolása, de most már ez biztos. Na és közben megtörtént az is, hogy más csillagnak a neutrinót észleltük. 1983. február 23-án robbant, vagy 87. február 23-án mínusz 170 ezer év robbant a magánánfelhőben a szupernova, akkor onnan érkezett egy csomó neutrino. Ja, majd később lesz a szupernova robbanásokról, onnan is sok neutrino szabadul föl, sőt. A Földön akkor már volt egy csomó érzékeny detektor, marha nagy pech, hogy akkor éppen azt hiszem a négyből hármat éppen szereltek, tehát karbantartás miatt nem működtek, szét voltak szedve, és nem adtak éreket. Japánban volt egy olyan detektor, ami összesen 17, néhány perc alatt 17 darab neutrinót észlelt. Ez durván olyan, mintha akkora fényesség érné, hogy kiégne a fotolemez meg egyebek, mert hát nem arra van kalkulálva. Mindenki látott már iridium holdakat, hogy azok visszatükrözik a közvetlen napfényt. Miért vannak olyan webhelyek, ahol meg lehet nézni, hogy a Föld melyik pontján mikor villan az iridium műhold? Mert föllőtték ezeket a holdakat, és a nagy napelem táblájukra tükröződik a fény, és így végig szánt a Földön. Akkor voltak a nagy csillagászati távcsajok, amik be voltak állítva messzi galaxisokra, így mereztették a CCD szemüket, és egyszer csak belevillant a közvetlen napfény, és szépen kiégett a detektort, ami egy-két fotóra volt méretezve, és hirtelen kapott egy nagy sugárzás fröccsöt. Ezért inkább beállították a számítógépet, és kiszámolták, és előre jelezték, hogy ennyi óra, ennyi perckor itt lesz egy ilyen villanás, kapcsolt ki, vagy csukd be a távcsőnek a bejáratát, és ne éges ki a CCD-t. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy ez a nagy közönséget is érdekelhet, és aztán kirakták nyilvános webre, és az ember most mindig megnézheti, hogy ott most akkor hirtelen jön egy iridium. Mert valami ilyesmi volt itt is, csak itt örültek ennek, hogy hirtelen annyi eljött. Jóval több, ugye az volt a szokásos, hogy naponta egyet kapnak, ez azért már jobb, mint a havonta egy, és ahhoz képest néhány perc alatt jött 17, mert akkora marha nagy örösségű volt az a szupernova robbanás. Mellékesen ebből is lehet vizsgálni a neutrinók a tulajdonságait. Ez érdekes, hogy ugye a csillagászat és a részecske fizikát kölcsönösen segíti egymást. Ha a neutrinónak pont nulla tömege, akkor pont fénysebességgel érkezik. Ugye egyszerre keletkezik a fotonokkal, akkor egyszerre kell ideérni. Hát mikor értek ide a szupernovának a fotonjai? Hát ez kicsit nehéz megmondani, hogy a sztori az úgy szól, hogy ment a csillagász éppen ment dolgozni, és fölnézett az égre, és azt mondta, ott egy olyan csillag, amit eddig még nem láttam. Most mikor volt ott? Hát akkor ő már észrevette. De ha egy órával korábban megy dolgozni, akkor még világos volt, akkor nem látta, stb. Lehet, hogy akkor kicsit odébb, ahol már este volt, akkor ott volt, csak ott Ausztráliában volt, ott meg nincs csillagvizsgáló, azzal egy szélességen kicsit odébb, stb. Szóval ilyen véletleneken múlik, néhány óra, vagy esetleg egy vagy két nap különbséggel nem tudták pontosan, hogy mikor is keletkezett az a sugárzás. Másrészt a szupernova sugárzás az nem abban a pillanatban keletkezik az a fény, amikor a neutrinok felszabadulnak, hanem a szupernova ledobja magáról a gázburkot, az tágul, és aztán egy idő után már olyan nagy lesz, hogy már elfényes, és messziről lehet látni. Ez nem egy határozott pillanat. Hogyha teljesen határozott pillanat lenne, azonos pillanatban keletkeznének a neutrinok, akkor nagyon jól lehetne észlelni, hogyha a neutrinoknak nem nulla a tömege, akkor nem mennek fénysebessége, nagyon gyorsan, de egy kicsit lassabban. És akkor 170 ezer fényével már összeszednek némi kis különbséget, akkor meg lehet mondani, hogy ekkora a fény és a neutrinok közötti úthoz, tehát a neutrinok ennyi a tömeg. Ez egy jó mérés lett volna, ha tudnánk pontosan, mikor keletkezett a fény, de azt nem tudjuk. Így viszont mi az, amit észleltek? Az, hogy a különböző neutrinok nem egyszerre jöttek, hanem azok között van egy kis szórás. Most ez lehet, hogy azért van, mert ott sem egyszerre keletkeztek, tehát a folyamat eltartott egy ideig, és közben akkor néhány másodperc különbség, vagy néhány tized másodperc különbség volt, és ez aztán itt is megjelenik, de az is lehet, hogy a neutrinoknak nem nulla tömege, tehát nem fénysebességgel mennek, egyik egy kicsit gyorsabban, a másik egy kicsit lassabban, és összeszednek némi útkülönbséget. És hát egy ilyen mérésből meg lehet korlátokat adni arra, hogy mekkora lehet a neutrinok a tömeg, ezt figyelembe is vették. Azóta mindenki lelkesen várja, hogy jöjjön még egy ilyen robbanás, mert most már elég sok neutrinó detektor van szanaszét a Földön, és akkor például azt is lehetne észlelni, hogy ha itt a Földnek a különböző oldalain vannak detektorok, az egyik az kicsit hamarabb észlelni, mint a másik, mert ott volt akkor ez egyben egy irányérzékeny távcső is lenne, hogy a Föld felszerelve csomó neutrinó detektor, itt jött hamarabb, ott kicsit később, ott még később, akkor már tudjuk, hogy onnan jött, azt is észleli, ugye itt akkor ebben nem lehet sok napig várni az ingadozást, mire ez egyszerű esemény, de így mégis ki lehetne mérni, és a különbségekből például a neutrinok sebességét is ki lehetne számítani, és azt is lehetne hasonlítani a fénysebességgel. Hát tessék szólni, hogy minél hamarabb egy szupernovát viszonylag közel, és akkor majd többet fogunk tudni a neutrinokról. Amivel eddig volt szó, ez az úgynevezett fősorozatbeli csillagoknak a fizikája. Meddig tart egy ilyen folyamat? Hát amíg el nem fogy a hidrogén. Itt nem a hidrogén fogyott el, hanem a festék, de oda volt írva, hogy ha elfogy a hidrogén. Tehát ugye mi is történt eddig a csillaggal, ugye? A nagybomb után a táguló felhőben megint szétszakadt később, és megindultak ezek a sűrűsödések, létrejött egy csillag. Ugye itt volt a csillag. Ki lehet számítani, most csak egy kis kitérésként, hogy milyen csillagmodellek jönnek ki az eddigiekből. Ez ugyanaz, amiről az előbb beszéltem, most mutatom a görbéket. Az ember azoknak az egyenleteknek a megoldásával ilyen görbéket kaphat. Mik is ezek? Mik az egyenletek? Az egyik megmondja azt, hogy milyen a mechanikai egyensúly, másik a sugárzás egyensúly. Figyelembe kell venni, hogy a középpontú hőmérséklettől függ az energiatermelésnek a sebessége, és ez, a felszíni hőmérséklettől az energia kisugárzás sebessége, stb. Ebből együttesen kijönnek ilyen görbék. Tehát a sugár függvényében lehet ábrázolni a hőmérsékletet. Tehát ugye nyilván belül van a legmelegebb, a felszín közelében, hát nem egészen nulla, itt van az a bizonyos 6000 fok, ami a 15 millióhoz képest kicsi. Van egy küszöbb hőmérséklet, ahonnan beindul a magfúzió. Tehát azt mondhatjuk, hogy a csillagnak ez a része az, ami termeli az energiát, az a csillag magja, a többi csak a külső része. Egy nagyobb tömegű csillagnál ezek a görbék másképp mennek, tehát ennek egyrészt nagyobb az átmérője is, de nagyobb belül a magja. A sűrűségre egy ilyen érdekes görbe jön ki, tehát ilyen huplis haranggörbe, belül nagy a sűrűség, hogy a napnak az átlag sűrűsége a vízhez képest gyök 2. Tehát ilyen 1,4, de nyilván itt középen sűrűbb, a felszín közelében meg ritkább, itt egészen gázszerű. Egy nagyobb csillagnál meg így néz ki, meg lehet rajzolni az átlag sűrűséget. Az M, a tömeg, az, ugye mi is az, ez már szerepelt a múltkor a képletekben, hogy az adott sugáron belüli tömeg hányatot az ember lerajzolhatja, hiszen ezen múlik a gravitáció, de a tömeg az úgy monoton mű, amíg a felszínnél eléri az összes teljes tömeget. A luminozitás az pedig, ugye ha egy csillag versében adott sugárnál rajzolunk egy gömböt, akkor megnézzük az adott átmenő energiát. Amíg még a magban vagyunk, addig ez változik, hiszen bentről jött ennyi energia, de a következő réteg is termel energiát, tehát hozzáad újabbakat, tehát kívül nagyobb lesz. De amikor elérjük a magnak a határát, akkor elértük a maximumot. Onnantól kezdve már csak az energia terjed tovább, ami azon belül keletkezett, tehát onnantól kezdve a görbe visszintes. Hát ilyen jellegű modelleket lehet számítógéppel csinálni, sőt, most már olyan modellek is vannak, amik ennek az időbeli változását is követik. Tehát lejátszák a csillagnak a létrejöttét számítógépbe, hogy összesűrűsödik, akkor közben hogy változik, beáll egy ilyen egyensúlyi állapotba. De ez nagyon lassan változik, hát akkor nyilván gyorsan kell futtatni a számítógépet, hogy több milliárd évet gyorsan lejátsza, mert változik például, belsőben elkezd összegyűlni a hélium. Akkor a középpontban ott van a hélium, akkor kicsit más lesz az egész anyagnak a sűrűségelosztása, nyomása, stb., akkor ezek a görbék szép lassan változnak. És hogyha ezt jól megcsinálják, akkor a csillagot elkezdik a gázfelhőnél, lejátszák vele ezt a stacionáros modellt, és végül eljuthatnak odáig, hogy na mi történik akkor, amikor a középpontban elfogyott a hidrogén. És az ilyen görbéknek a különböző paraméter, mi az, amit kívül észlelünk? Hát az összluminozitás, meg ez a felszíni hőmérséklet. És akkor ezeket lehet lerajzolni, az, amit az előbb már mutattam, ez a fősorozat. Na most nem olyan egyszerű az élet, mert a fősorozat az nem egy vonal, hanem egy szélesebb valami. Miért? Milyen paraméter változhat? Hát például az, hogy a csillag az milyen anyagból van. A legrégebbi csillagok lényegében tiszta hidrogénből, héliumból voltak. A későbbiek már korábbi csillagoknak a nehezebb anyagának egy bizonyos részét is tartalmaznak, hát volt már szó szénről, meg vasról, meg egyebekről, és emiatt egyrészt másfajta magreakciók is mehetnek, szén nélküli csillagban nem megy a szénes reakció, de más emiatt az anyag átlátszósága. Ezért azok a görbék egy kicsit másképp néznek ki. Ezért bár egyforma a működési mechanizmus, de a különböző összetételű csillagokra egy kicsit másképp jönnek ki ezek a görbék. Szóval az, hogy a fősorozatban nem is egy van, hanem több ilyen párhuzamos görbe, hol helyezkednek el az egyes csillagok, az azon is múlik, hogy milyen az anyagi összetételük. De mindesetre ezen belül a döntő paraméter a tömeg, különböző tömeghez egyértelműen megmondhatom, hogy melyik pont. Aminek ugyanakkor a tömege, mint a napnak, és ugyanannyi idős, az valószínűleg ugyanott helyezkedik el a fősorozaton. Na hát meddig tart ez a hőmérséklet, vagy ez az egyensúly? Ez attól függ, hogy milyen gyorsan mennek a reakciók. Ugye mutattam az előbb, hogy a proton-proton reakció hőmérséklet 4. hatványával, a szénreakció az hőmérséklet 20. hatványával megy, mert a nagyobb tömegű csillag az hamarabb fogyasztja el a hidrogént. A napra az a számítás, hogy 10 milliárd év alatt, akkor mondta felénél tart, tehát körülbelül a felét már elhasználta a centrumában levő hidrogénnek. Egy vörös törpe az kisebb hőmérsékletű, lassabban égeti, ez tovább él, az 400 milliárd évig, vagy esetleg 1000 milliárd évig. Egy napnál négyszer nehezebb csillag viszont 100 millió év alatt, tehát 100-szor kevesebb idő alatt, mint a nap elhasználja. Na mi történik? A csillag magjában középen felhalmozódik a hélium, és már nincs hidrogén. Ezt a nincset mindig úgy kell érteni, hogy lényegében nincs. Nagyját már elhasználtam. A hélium az milyen hamu, ugye az előbb már volt róla szó, ha lerajzoltuk ezt a kolomgátot, a hélium már négyszer magasabb, hiszen kétszer akkora töltésű atommagoknak a taszításáról van szó, ott négyszer magasabb ez a kolomgát, tehát négyszer akkora energia kell, hogy ütközzenek. Ez négyszer nagyobb hőmérséket kell. Tehát létrejön a hélium mag a fősorozatbeli csillagokba, és az stabil, mert nincs elég meleg ahhoz, hogy szétessen, és nincs elég meleg ahhoz, hogy tovább reagáljon. Hát ezt hívják hamunak. Na most viszont milyen változással jár az, hogy a csillag belsejében elfogy a hidrogén? De nem csak atommagok vannak ott, hanem elektronok is. Hát pont olyan annyi, mint a hány proton, hiszen a csillag az kifele elektromosan semleges, sőt lényben minden darabja is. Most szemléletes úgy lerajzolni, hogy atomokra gondolnánk. Ugye mindegyik atom egy adott méretű gömb, a négy proton egy hidrogénatomként adott helyet foglal el. Ha viszont ezek egyesülnek, ezek a protonok, de kilövik a két elektromos töltést, akkor ez belőlük egy hélium mag, akkor a hélium mag körül már csak két elektron kell, kettő az a pozitronok a szélneve, de egy ilyen objektumnak kisebb a térfogata, mint a négy hidrogénatomnak. Tehát ezek a magreakciók, amik az atommagokat egyesítették, azok az anyagnak az össztérfogatát csökkentik. Mit jelent? Hogy kisebb lesz a nyomás. Nyilván nem lukak keletkeznek ott az atomok között, hanem amikor egyre inkább ez megy, egyre kevesebb lesz ott a szükséges térfogat, akkor a hatalmas súlya a csillag külső részének az egyszerűen befelé áramást indít. Meg kisebb a nyomás, akkor megindul befelé az anyag. De ha befelé jön az anyag, akkor úgy kell ezt mondani, hogy esik lefelé a gravitációs kútba, és munkát végez, mert beérkezik, és ott megáll. A potenciális energiája, ugye azért volt eddig ott fönt, ugye a középpontból nézve magasan volt, mert a nyomás fenntartotta, csökken a nyomás, akkor leesik, és munkát végez. Ezzel felmelegíti a centrumot. Egyre melegebb lesz, ha egyre melegebb lesz, akkor gyorsabb lesz az energia termelés, és nő a fényessége. Tehát ehhez képest itt a csillag így elkezd elmászni a fősorozatból kicsit fölfelé, hiszen nagyobb lesz a fényessége. Ha elégezünk oda, hogy a centrumban teljesen elfogyott a hidrogén, akkor ott van ez a hélium hamu. Tehát ott a centrumban már nem keletkezik energia. De körülötte, ugye a magnak a külső rétegében ott még keletkezik. Tehát itt a piros zónában mennek még a mag folyamatok. Most megint képzeljük el, hogy itt van ez a tartomány, ahol mennek a magfúziós folyamatok. Hát innen megy ki az energia. Az energiát az nem kérdezi, hogy merre van a csillag külső, meg belső, minden irányba megy. Ami kifele megy, hát az itt áthalad a csillag külső anyagán, aztán végül kisugárzódik. De ami befele megy, az csapdába esik ebben a belső zónában, és egyre inkább melegíti ezt a forró hamut, a hélium hamut. Egyre melegebb lesz, és egyre nagyobb lesz a nyomása emiatt, ahogy melegszik. És ezzel elkezd tágulni a meleg a nyomás miatt, és elkezdi fölfújni a külső rétegeket. Ugyanakkor, ahogy fokozatosan tovább fogy a hidrogén, egyre vékonyabb hely lesz, és egyre nagyobb lesz az a mag. Na most, mivel akkor csökken az energiatermelés, mert már kevesebb hidrogén termeli, emiatt egy kicsit csökken a fényesség. Ugyanakkor a külső rétegek meg felfúvódnak a belső nyomás miatt. És akkor így mozdul el a csillag a Hertzsprung-Russell diagramon. Mindenesetre egyre nagyobb lesz a külső zóna. Tehát az érdekesség történik, hogy a központ egyre sűrűbb és melegebb lesz, és a csillagnak a külső zónája meg egyre nagyobb és lazább. Ugye az összanyag az adva van, az a bizonyos sűrűség görbe, amit az előbb mutattam, az más jellegűvé válik, tehát ilyen élesebb lesz, hogy középen egy sűrűbb rész, és kifele meg egy nagyobb méretű, lazább külső zóna. Hát így keletkezik a vörös óriás nevű objektum. Ugye az egyik ismert vörös óriása, ugye az Orionban van a Betelgeuse, ha jól emlékszem, az akkora, hogyha naprendszerre ráhelyeznénk a naphoz, akkor még a Mars is belül keringen ennek a csillagnak a légkörében. Most a tömeg az nem sokkal nagyobb, néhányszor nagyobb, mint a napé, tehát ugyanaz az anyag egy hatalmas tartományban van elosztva. Tehát ez mekkora? Ennek 200-szor nagyobb a sugara, mint a napnak. Tehát ugyanaz az anyag, egy, tessék a 200-at köbbre emelni, hogy hányszor nagyobb térfogatban van elosztva. Durván szólva ezt úgy mondhatjuk, hogy ez itt vákum, csak meleg. A Földön nem tudunk olyan ritka vákumot létrehozni légszivattyúkkal, mint amilyen ennek a csillagnak az anyaga. A középen persze ott is van egy igen sűrű kis izé, De ez a rész, ez a külső zóna, ez már nagyon ritka. Most ebben a külső zónában, hogy kell mondani, uralkodó lesz a meteorológia. Mi a meteorológia? Az ilyen laza légtömegeknek a mozgásainak a tudománya. Hát egy ekkora ilyen nagy híg és gravitációs alig tartott tartományban óriási méretű forgószerek indulhatnak meg. Mindenki csodálja, hogy a Jupiternek a légkörében micsoda forgószerek vannak, hogy akkora, mint a Föld. Hát itt a napnál jóval nagyobb méretű örvények és forgószerek alakulhatnak ki egy ilyen csillagnak ebben a nagyon ritka külső légkörébe. Szóval hogy kell mondani, ilyen kavargó vákum vagy mi a csoda van. Ugye, amit mi vákumnak hívunk a vákumtechnikában, abban azért még van ott egy csomó atom. Hát itt is van, csak nagyon ritkán. Ennek a és ráadásul ugye ez már jó messze van a centrumtól, erre már viszonylag kis gravitációs erő hat. Közel van a szökési sebességhez. Ugye a hőmozgás miatt a részecskének van némi sebessége, és az közel van a szökési sebességhez, ilyen messze egy objektumtól, az már viszonylag kicsi, könnyen elszökhetnek. Ha itt kialakul egy ilyen kavargó szélroham, akkor a szélrohamnak a felső része az úgy leszakadhat és elrepülhet ki messzi űrbe. De ekközben persze a közepében továbbra is ott van ez a tartomány, hogy a hélium maga tovább melegszik, mert az energia egy része az befelé halad. És amikor belül a hőmérséklet eléri a 100 millió fokot, ugye eddig arról volt szó, hogy a hőmérséklet az ilyen 10-10-valahány millió fok, amikor a hőmérséklet ott belül eléri a 100 millió fokot, akkor akkora lesz az energia, ugye az átlagos energia, hogy ezzel a nagyobb potenciál gáton is át tud hatolni. Hol volt? Tehát, hogy a hélium magoknak már akkor lesz a mozgási energiája, hogy már egymással tudnak találkozni, és akkor a hélium, ami eddig hamu volt, az hirtelen átalakul fűtőanyaggá, és újabb fúziós folyamatokra lesz alkalmas. És innentől kezdve a hélium lesz az építőanyag. Tehát az a hipotézis ezen a szinten, hogy akkor innen már nem hidrogénből épül tovább a dolog. Az első lépésben a hidrogénből ilyen kettes számú, tehát rendszámú héliummagok lettek, és innen a héliummagok alakulnak tovább, építkeznek tovább. Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel 2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 12-es, stb. Ilyen rendszámú atommagokat kapunk, azaz páros, periódusos rendszerben a páros helyeken levő atommagokat, és sokkal kisebb valószínűséggel kapjuk a páratlanokat. És amikor csináltak a csillagászok meg a geológusok atomgyakorisági diagramokat, hogy a különböző kőzetekben, légkörben, meg a gázfelhőkben a különböző kémiai elemek milyen valószínűséggel, vagy milyen gyakorisággal vannak jelen, ez volt az egyik legmeglepőbb dolog, hogy jó, van egy ilyen általános változási tendencia, de azon egy ilyen sűrű fés fog valami, hogy a páros magokból sokkal több, páros rendszámú anyagokból sokkal több van, mint a páratlanból. Tehát például a szénből, meg oxigénből sokkal több van, mint nitrogénből. Mondjuk ez éppen a földi légkör az, ami ennek a kivétele, mert itt több a nitrogén, de ez ilyen speciális módon jött létre. A kozmikus elemgyakoriságban a páratlanok sokkal kevesebbek. És ennek ez lehet a magyarázata, hogy innen az építkezés a hélium magoknak az összerakásából megy tovább, és az akkor a két hélium, három hélium magnak a további építése. Később aztán lesznek olyan bonyolultabb folyamatok, csak kisebb valószínűséggel, amik a páratlan rendszámú atommagokat is legyártják, de azok mellékfolyamatok. Tehát egy idő után beindul a héliumnak a fúziója. Ugyanakkor ezek itt a külső légkörben pedig ilyen konvekciós, ilyen vihar jellegű folyamatok vannak, erről a múltkor már beszéltem, hogy hát az úgy kell kiszámolni, hogyha megemelkedik egy adott anyagdarab környezetében, ahol hőközlés nélkül, akkor valahogy kitágul, és ezzel vajon ritkább lesz, mint a környezet, vagy sűrűbb, és bizonyos kritériumok esetén ritkább, akkor tovább emelkedik, és akkor ilyen konvekciós zónák alakulnak ki. Ilyenek vannak a nap felszíne alatt is. Most kérdessék elképzelni egy ekkora nagy ilyen naprendszer méretű csillagot, amelyben ekkora konvekciós zónák vannak. Ha ez egy kicsit megindul, akkor a felszínen akkor a nagy darab anyagcsomó szalad ki, ami jóval nagyobb egy bolygónál. És akkor ebből mindenféle pöffök lesznek a csillag köpi ki az anyagának a jelentős részét. Hogyha ez a csillag nem magányos csillag, mert ugye a csillagok jelentős része párosával van, és kering egy másik környékén, akkor ezek a kidobott anyagdarabok azok egyrészt elszáll az űrbe, de a nagy részét a másik csillag magához tudja húzni, és oda beesik, és ez például egy érdekes szupernova mechanizmust jelent, majd arról később lesz szó. amikor beindul a hélium égés, tehát a konvekció az emeli a luminozitást, mert a belső forró anyagot följebb hozza, tehát fényesebb lesz a csillag, akkor beindul a hélium égés, akkor megint melegebb lesz a csillag, és fényesebb, és akkor így elmozdul. Most így kell képzelni még egyszer, hogyha ez, az ember egy rajzfilmmel lejátszaná, hogy mit csinál a csillag a Hertzsprung-Russell diagramon. Elint, megérkezett, ráült, és ott ült 5 milliárd évig. És amikor megindulnak a csillag itt a végére ér a hidrogén égetésnek, akkor viszonylag gyorsan elindul mindenféle furcsa görbéken, ennek utána lehet számogatni a számítógéppel, és ezek sokkal gyorsabbak, ezek már néhány millió éves periódusú folyamatok. Tehát milliárd évekig üldögélt a fenekén, utána viszont sokkal gyorsabban játssza le ezt, és hogy megyünk tovább, egyre többször lejátssza ezt a folyamatot, és az utolsó lépések azok már másodperces nagyságrendők lesznek. Elérkeztünk a következő nagyon nevezetes rejtélyhez, hogy hát mivé is ég el a hélium. Első lépésként azt gondol az ember, hogy két hélium mag egyesül, és lesz belőle egy 8-as, 4 proton, 4 neutron tartalmazó berillium atommag. Hát ez lenne a kézenfekvő. Ugyanúgy, ahogy a két protonból nem lehet diprotont csinálni, ugyanúgy egyszer nem lehet ezt a 8-as berilliumot legyártani. Pech. Magfizikai véletlen folytán ez az atommag nem létezik. Ha összerakok ennyit, akkor rögtön szétesik. Még korábban volt egy hasonló rejtély, 5 nukleont tartalmazó atommag sem létezik. Ez volt a nevezetes ötös szakadék, amikor Gamovék 1948-ban még azzal a hipotézésre indultak, hogy az ősrobbanás idején a forró anyagban jött létre minden nehezebb atommag, akkor elkezdték kiszámolni egyesül ezzel, ezzel még tovább, nem bírtak az ötödik lépésen tovább menni, mert ötös létszámú atommag nem volt. Akkor még úgy gondolták, hogy protononként kell összerakni a játékot, és mindenféle ötletük volt, hogy miféle furcsa folyamatok kerülik meg ezt, hogy ugorják át a szakadékot, de nem sikerült kimagyarázni, mert közben ugye a világegyetem tágult és hűlt, és akkor nem volt rá elég idő. Mert a csillagokban itt van elég idő, mert itt akkor már nem kell a protonokból tovább rakosgatni, mert van elég időnk, hogy legyártsuk, tehát egy nagy hidrogénfelhőt átalakítsunk hélium felhővé, ilyen hamu kupacsá, és utána ebből a héliumból építkezzünk tovább, tehát akkor már négyet összerakni. Nagyon jól hangzana, csak sajnos az első lépés ennek nem megy, nem jön létre négy protonban, négy neutronban álló mag. Jó, hát akkor rakjunk össze hármat. Ezt hívják három alfa reakciónak. Tehát három darab alfa részecskéből összerakjuk a szívünknek nagyon kedves, és szívünkben igen nagy mennyiségben találkozott szén-12-es atommagot. Az a nagy baj, mert onnan már megy tovább, szén-12, még egy alfa részecskével oxigén, az is kell nekünk, neon, akkor már világítani, és stb. Úgy lehetne elképzelni, hogy itt volt az elején ez a nagy tartály, ami legyártott, és akkor innen megyünk tovább, mindig közben felszabadul ennyi energia. Egyik tartály, másik tartály. Hogy képzeljék el ezt a játékot, hogy ott kinyitott a adott sebességre a vízcsapat. A tartályoknak adva van, hogy milyen vastag a kifolyócsöve, illetőleg még ezt úgy is lehet rajzolni, hogy oldalán van a kifolyócső, tehát úgy megy tovább, nem pont a fenekén. Kialakul előbb-utóbb egy ilyen egyensúlyi állapot, hogy melyik tartályban milyen magasan van a víz. Mert ez azon múlik, hogy milyen sűrű, mennyire van eltömödve, alig, stb. És akkor beáll egy ilyen egyensúlyi állapot, egy ilyen steady state, tehát nem statikus, hanem állandósult állapot. És akkor utána valaki most azt mondja, hogy most akkor szedjük szét a rendszert, akkor meg tudja mérni, hogy egyik tartályban ennyi van, másik tartályban annyi van. Tudom, ezt csinálja a szupernova robbanás, amikor a végén szétdobja az egészet, és akkor az itt létrejött atommagokkal megpermetezi az egész galaxist, és utólag megszámolhatjuk, hogy melyikben mennyi volt. Ez az a bizonyos kozmikus elemgyakoriság, és akkor ebből rekonstruálni tudjuk ezt a folyamatot. Ez nagyon jól menne, csak az első lépés, büdös, az nem akar működni. Ki lehet számítani azt, hogy mi a valószínűség annak, hogy egyszerre három alfa részecske ütközik, gyakorlatilag nulla. Hogyha arra kéne várni, hogy a három alfa részecske véletlenül egyszerre találkozik, akkor még most sem lenne annyi szén, amennyiből az egész világegyetem, amennyiből egy amőbát össze lehet rakni. Hát hál' Istennek vannak itt, ami már nagyobb darab szemek is, de valami történt. Amikor Fred Hoyle az 1950-es években elkezdte ezt kiszámolni, Ez az első olyan számítógépes programokat próbálnak futtatni, ami be volt építve egyrészt egy csillagmodell, milyen a hőmérséklet, nyomás, milyen sebességgel mennek a magreakciók, másrészt ezeket a magreakciós paramétereket, amiket megmértek a laboratóriumban. Ilyen olyan atommagok találkozásakor mennyi, milyen valószínűséggel történik a folyamatok, akkor itt hirtelen beleütközött abba a problémába, hogy nem akar tovább menni a héliumtól, nem akar tovább menni a reakció. És akkor mondta azt, hogy de hát azt látom, hogy itt vagyok én. Lehet, hogy sok bennem a szén. Tehát kellett lenni mégiscsak valami megoldásnak erre a problémára. Nem az a megoldás, hogy már eleve egy csomó szénnel gyártották le a világegyetemet, hanem ezt valahogy megkerülte a természet. Azt mondta, hogy hát a kvantummechanikában vannak ilyen rezonancia jelenségek, hogy a részecskék egyben hullámok is. Nagyjából úgy lehet ezt elképzelni, hogyha két alfa részecske összeragad egy pillanatra, az az instabil berillium atommag. Tehát hamar szétesik. De akkor ennek van egy adott hullámhossza, és ez a hullámhossz egy rezonanciába kerülhet egy másik arra járó részecskével, hogyha ennek a adott frekvencián, adott energia szinten van a rezonancia szintje. Mindegy most, hogy mit jelent ez, amit most mondok. Lényeg az, hogy a kvantummechanikában vannak ilyen típusú folyamatok. Meg lehet mondani, hogy ha adott energiájú rezonancia fellép, akkor nagy valószínűséggel történhetnek ezek a folyamatok. Hadd mondjak egy példát, biztos mindenki látott olyat, hogy megyünk a ligetbe, és azt látjuk, hogy egy falevél így nagyon rezeg, a többi meg nem. Fúj egy kicsit a szél, de a többi falevél lényegében meg se rezdül, ez meg így csinál. Miért is? Jön a szél, és megkerüli az objektumot, és leszakad róla, és akkor ilyen örvények keletkeznek utána. Kármán Tódor számolta ki, hogy milyen frekvenciával szakadnak le az örvények. Ez egy paraméter. Egy másik paraméter az, hogy meglököm azt a falevelet, annak mekkora a rezgési frekvenciája. Ha véletlenül olyanok a viszonyok, hogy megegyezik a rezgési frekvencia a Kármán örvénysornak a leszakadási frekvenciája, ez a kettő rezonanciába lép, és akkor az örvények nagyon meg fogják lengetni azt a falevelet. Hát ennek kicsi a valószínűség, hogy egy falevél. Hál' Istennek sok falevél van, és hál' Istennek, amelyik rezonál, az szól, azt messziről észreveszem, hogy így integet. Ugyanezt vízen is észre lehet venni evezéskor, Covid-val többször láttunk ilyet, hogy megy az ember, és így állnak a nátszálok kiállnak a vízből, és az egyik így ingadozik. Mert arról is így, annak a nátszálnak a rezgési frekvenciája, és megegyezik a Kármán-Örvénysor frekvencia. Többi meg áll mellette békességgel, mert annak meg nincs rezonanciában. Tehát valami ilyesmi folyamatról van szó, hogy egy rezonáns atommag az be tud fogni nagy valószínűség egy harmadik atommagot, durván oda vonzza. Magától nem menne, de hogyha ez éppen olyan, akkor azt oda hívja, és akkor már egyesül a három, és lesz belőle egy ilyen három részecskéből összeállt, tehát három alfa részecskéből összeállt szénatommag. Ehhez tehát bizonyos magfizikai dolgoknak meg kell egyezni. Mivel? Mekkora energiával jön az alfa részecske, az mind múlik, hogy mennyi a hőmérséklet a csillagban. Az az egyik paraméter. A másik az, hogy hol van ennek az atommagnak ez a rezonancia szintje. Fred Hoyle elvégezte a számítást, és azt mondta, hogy ő pusztán abból a tényből, hogy létrejött a csillagokban szén, holott nagyon valószínűtlen, ő ebből arra következtet, hogy kellett lenni egy ilyen folyamatnak, egy olyan rezonancia szintnek az bizonyos atommagokban, ami ezt lehetővé tette. És akkor ő azt megírta egy cikkben, hogy magfizikusok, mérjétek meg azt, sőt, oda ment személyes, és megmondta nekik, hogy mérjétek meg, a szénatommagnak ez meg az a rezonancia szintje várható. Most tessék elképzelni ezt, hogy az egy tisztességes iparág. Épültek nagy gyorsítók, és akkor előre megvoltak a tervek évekre, hogy most akkor a berillium 6-os, most a vas 26-os, most ezt meg azt az atommagot fogjuk mérni, betesszük, meglőjük ilyen részecskékkel, kimérjük, lepublikáljuk, stb. Szóval ez ugye évekre előre minden izgalommentesen volt, van elég sok atommag, tehát több ezer izotópot ismerünk, hát úgy lassanként még most se értek a végére, ki kell mérni minden lehetséges ütközést, és mindegyikből lehet írni egy cikket. Szóval ez így megy. És akkor ezek után jön valaki, hogy azt mondja, hogy itt a sok reakció közül van egy nagyon fontos, mérd meg ezt, és ezen adott energiánál fogsz a valószínűségében egy ilyen rezonancia csúcsot találni. Honnan tudod, megsúgta neked az atommagok istene, vagy mi? Nem? Kiszámoltam, hogy a csillagokban ilyesmi történik. Hát ez majdnem azt mondta, hogy a Bach-csillagképnek a sugárzó hatása, vagy valami ilyesmi. Szóval, mintha asztrológiailag jósolta valami, honnan veszi valaki a bátorságot arra, hogy a csillagokból ilyen komoly dologban, mint a magfizika beledomáljon. De aztán végül is csak megmérték, és kiderült, hogy ott van. És tényleg. pontosan attól kellett, hogy kiszámolta. Ez volt az első olyan tudományos eredmény, ahol abból a tényben, hogy én itt vagyok, pontosabban ő Fred Hoyle ott van, és ő benne sok a szén, tehát az embernek a létezésének a tényéből egy konkrét mérhető tudományos jóslatot tettek. Azt mondták, hogy az atomok, folyamatok bizonyos típusú magreakcióban egy ilyen görbét fogsz kapni. A input az volt, hogy én itt vagyok. És nyilván kellett hozzá mögé egy ilyen modell, hogy az ember tudja, hogy mi történik, vagy legalábbis legyen egy elképzelés annak, hogy mi történik a csillagokban, mikor keletkezik a szén, stb. És hogyha ebből meg tudott jósolni egy ilyen komoly kísérleti, hát akkor az nyert. Egy másik híres fizikus azt mondta, hogy amikor ezt elolvasta és látta, akkor döntött úgy, hogy ez a nukleáris asztrofizika című tudomány, tehát hogy a csillagokban milyen magreakciók mennek végbe, ez nem varázslat és nem hókusz-pókusz, hanem komoly tudomány, és akkor ő is ezzel kezdett foglalkozni. Ő kapta később a Nobel-díjat, mert utána részletesen utána számolt egy csomó ilyen folyamatnak. Nem ennek, hanem sok másnak, meg is érdemelte, csak hogy ez volt az indikáció annak, hogy elinduljon ebben az ügyben. Úgy lehet ezt elképzelni, hogy itt vannak ezek a tartályok, folyik le, itt volt a nagy hidrogén, akkor abból hélium lett, aztán berillium. Berilliumban nem működik, ennek a berillium tartalmának nincs kifolyója, sőt befolyója sincs, ez nem jöhet létre. De a kvantumbenika, hál' Istennek, ide szerelt egy szivattyút, hogy meg lehet kerülni azt a tartályt, és onnan aztán mehet tovább a játék. Most még egy pek, elképzelhető lenne, hogy innen viszont olyan gyorsan megy tovább a játék, hogy ott is van egy rezonancia, hogy a szénatommagból tovább szivattyúzza, és akkor minden atommag tovább alakul oxigén. Akkor rengeteg oxigén lesz, de nem marad szén későbbre. Ott is van egy rezonancia, csak ez egy kicsit el van csúszva. Annyira, hogy a végén jut is marad is, lesz elég sok szén is, meg elég sok oxigén is, lehet majd belőle később cukrot meg amőbát gyártani. Hát Fred Hoyle később, amikor ezt úgy filozófiailag megpróbálta feldolgozni, azt mondta, hogy őt ez arról győzte meg, hogy a világegyetemmel valamilyen szuperintellektus szórakozik, tehát ez magától nem jött létre, ezt valakinek ki kellett fundálni, aki legalább olyan okos, mint ő. Na most menjünk tovább, itt ez az ábor egyszer már szerepelt, ez a nukleáris völgy. Tehát a kötési energia van így lefelé rajzolva. Ugye itt vannak a nagy energiaatomok, egy részecskére jut a energia, megyünk errefele, akkor innen átugrunk a hidrogénből, héliumba felszabadul ennyi energia, héliumból megyünk a szénbe, akkor ennyi energia, stb. Ha pontosabban lerajzoljuk ezt a görbét, akkor vannak itt, ez nem olyan, mint egy ilyen hegyoldal, hanem vannak ilyen huplik, de a hegyi patakok is időnként így megakadnak, és ilyen kis tavacskákat képeznek, aki volt a Szocsa folyó mellett kanyoningot játszani, az tudja, hogy ilyenekbe kell ugrani fejest, és akkor ott ugye összegyűlik a víz, hát itt most az atommagok tudnak összegyűlni, bizonyos rendszámú atommagok azok nagyon stabilak. Ezt a magfizika alapján ki lehet számolni, ilyen érdekes számok vannak. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor a kémiában a nemes gázokra azt mondjuk, hogy azok nagyon stabilak. Az elektron héjuk az úgy telített, és nem nagyon hajlamos a kémiai reakciókra. Hát természetesen a kémikusok azok erőszakos emberek, és most már a xenonnak létrehozták a vegyületeit, meg mindenféle, de ahhoz nagyon sokat kellett ügyeskedni. Hát ugyanígy az atommagoknál az ilyenek azok különlegesen ködöttek. Ezeket hívják mágikus atommagok, mondjuk mágikus számok. Na most, hát mik a stabilak? Amiben mágikus számú proton van, vagy amiben mágikus számú neutron. És még jobb, amikor mind a két szám mágikus. Például rettetően stabil a hélium mag, a két proton, két neutron. Vagy az oxigén, 8 proton, 8 neutron. Később aztán már olyanok vannak, hogy mit tudom én, 82 proton, 126 neutron, ilyenek ott, akkor már nem ugyanannyi. És az a legjobb, amikor még az összegük is stabil, valahol később előfordul ilyen. Na, ez aztán később a stabilitás számításánál sokat számít. Ezt a nukleáris völgyet, ezt még alaposabban lehet vizsgálgatni. Rajzoljuk le most fölülnézetben ezt a völgyet, tehát errefelé a protonok számát, erre a neutronok számát. A könnyű atommagoknál az a helyzet, hogy ugyanannyi protonból, mint neutronból állnak. Tehát a szénben van 6 proton, 6 neutron. Úgy képzelni az ember, hogy megrajzolja a 45 fokos egyenest. És kiderül, hogy nem ez a helyzet, hogy elején még igen, ez így indul, de később a legstabilabb atommagokat, hogyha az ember előző, akkor egy ilyen elhajló görbén vannak. A stabil atommagok itt képeznek egy ilyen sávot, És errefele azok vannak, amiben túl sok a proton erre, meg azok, amikben túl sok a neutron. Vajon miért ilyen görbe ez a görbe, miért nem megy tovább egyenesen? Azért, mert milyen erők hatnak egy atommagon belül, úgy képzelhetjük, mint egy ilyen folyadékcseppet, vagy azt a bizonyos sok bogáncsot összeraktunk, mindegyik vonzza a szomszédját. Tehát lényegében egy-egy részecske, amikor körülbevette a többi bogáncs, szem az ugyanúgy érzi magát egy ekkora golyóba, vagy egy ekkora golyóba. Vonzás szempontjából. Nem lesz stabilabban kötve, attól, hogy kívül még van egy csomó. Viszont a protonok mind taszítják egymást elektromosan, és minél több van, annál több kölcsönhatás, ugye egyszerűen, hogy hány proton pár taszítja egymást, az lazítja az egészet. És hiába erősebb sokkal a magerő, ami összehúzza, a sok proton magerőt gravitál, vagy mi a fene alapon, mint a disznógyőz, a sok protonnak a taszítása végül szét fogja húzni az egészet. Most ezt a természet úgy tudja kompenzálni, hogyha sok proton van együtt, akkor még több neutron lesz oda. Tehát eltérünk ettől a 45 fokos egyenestől, adott mennyiségű protonhoz kicsit több neutron teszünk, a kicsit több neutron az besegít a vonzásban, nem járul hozzá a taszításhoz. És ezért ez a görbe elhajlik. Ugye a végénél 92 protonra az uránnál már 146 neutron jut, és így kapjuk az összegbe ezt a 238-ast. Uránt. Még tovább menni nem lehet. Mert ha errefelé megyünk, akkor végül is már olyan lesz az atomnak, hogy hiába rakunk hozzá egy csomó neutront, a protonoknak a taszítása szét fogja rúgni. Tehát kezdetben ez egy magfizikai ábra. Úgy kell elképzelni, hogy ez a görbe, ez fölülnézetben ennek a völgy fenekének a térkép, a metszete. Ha errefele a harmadik dimenzióba felrajzoljuk az energiát, akkor ez itt a gödör feneke, és az, hogy milyen magasan van az energiaszint, az meg itt van, tehát ha végig folyna a folyadék a gödör fenekén, akkor kapnánk ezt a görbét. Na, ennek a görbének a segítségével lehet megérteni a csillagokban zajló későbbi atom folyamatokat. Kezdetben tehát elindul, ugye túlestünk a hidrogénből hélium égésen, és elindul ez a héliumlánc. Egy héliummal, két héliumok, hát ez nem létezik, de innen már itt a szén, amikor 12 részecske, aztán a oxigén, neon, tehát így kettesével megyünk fölfelé 45 fokos egyenesen. Előbb-utóbb el fogunk kanyarodni a legstabilabb atommagoknak a görbéjétől. Azt mondhatnánk, hogy azt kéne csinálni, hogy dobjunk ki protonokat. A természet ravaszabb, sokkal egyszerűbb, hogyha a proton marad, csak a pozitív töltését dobja ki. Azaz kibocsát magába egy pozitront, és átalakul neutronná. Ezt úgy lehet lerajzolni, hogyha ezt az egészet kockás papírra rajzolnám, ezt a diagramot, akkor ugye minden atommag megfelel egy ilyen rácspontnak a kockás papíron. És amikor egy béta plusz bomlás történik, tehát kibocsátunk egy pozitront, akkor egyel kevesebb proton lesz, és egyel több neutron, tehát így 45 fokosan jobbra egy kockányit lejjebb lépünk. Tehát azok az atommagok, amik errefelé jöttek létre ezzel a neutron lánc, vagy hélium lánccal, hélium atommagok egymás lépése, azok úgy korrigálják, hogy ők nem a kezdő helyen vannak, hogy így balra ugranak, tehát ilyen pozitronos béta bomlással közelebb kerülnek, ha nagyon messze vannak, akkor több lépésben tudnak így közelebb kerülni a stabil atommagokhoz. Na most valahol itt az oxigénen, neonon túl, itt már ugye megjelenhetnek bonyolultabb folyamatok, tehát például olyanok, amikor az oxigén 17-es mag ütközik a héliummal, üdvözlő a neutronhúzás, és megjelenik egy szabad neutron. Szabad neutronok eddig nem voltak. Pontosabban valamikor az ősrobbanás idején voltak, csak ugye 12 perccel a nagy bum után nagyjából elfogytak. Kivéve azok, akik akkor befogódtak atommagokból, tehát azok azóta is ott ülnek. A csillagok belsejében, ma megint volt róla szó, röpke pillanatra létrejöttek neutronok a magfúzió első lépésére, a proton éppen átalak a neutronnál, és gyorsan fúzionál a másik protonnal, tehát akkor az is megint csak egy ideig létrejövő szabad neutron volt. Itt viszont létre tudnak jönni szabad neutronok, később, és ezek szaladnak. Szabad neutronokra az a jó, hogy őnekik már nincs kulomgát. Őket már nem taszítja a másik atommag, a vonzóerő az ugyanúgy föllép, hogyha közel megy, de ők nem fognak elkanyarodni az elektromos taszítás miatt. Mennek, hogyha beleütköznek egy másik atommagba, akkor végre tudnak hajtani olyan reakciókat, amik eddig nem voltak. És ennek alapján akkor rekonstruálhatjuk a csillagoknak a további fejlődését. A kis tömegű csillagokról, ahol már beszéltünk, a gravitáció nem húzza össze, a Fermi-nyomás megáll, valahol megálltak még a magreakciók előtt. Ha vannak nagyobb tömegű csillagok, mint a Nap, azokban lezajlik a hidrogének a héliummá égése, de utána nem tudja őket annyira összehúzni a gravitáció, hogy a hélium is eléri azt a kritikus 100 millió fokos hőmérsékletet, és ezekben nem fog begyulladni a későbbi magreakció. Aztán lehet az, hogy ennél nagyobb tömegű csillagokban megindul ez a reakció, és bizonyos lépésekig elmegy, és mindesetre a nagyon nagy tömegű csillagok azok ezt sokszor fogják ismételni. Elindultak a fősorozatról, végigjátszák ezt, és akkor itt a hélium égetésnél itt valahol megint megállnak egy viszonylag stabil helyzetben. Utána ez a folyamat megismétlődik. A hélium elégett szénatommaggá. Szén az megint mit játszik? Hamut. Ugyanígy kell elképzelni, mint az előbb, akkor körülötte folyik a magfúzió egy külső zónába, annak az energiának egy része kijön, másik része melegíti a belsejét. Ekközben a csillagnak megindúzzod a külső része, tehát mindenféle bonyolult folyamatok zajlanak le, de lényeg az, hogy a belsején megint felmelegszik, és eléri azt a hőmérsékletet, amikor a szén is már fúzionál. Akkor megint játszik egy ilyet, és ez többször egymás után, ez sikerült rekonstruálni, hogy a fősorozat különböző pontjaiból, tehát különböző tömegű csillagokból indulva, számítógéppen rekonstruálni, hogy hogy változik a fősorozaton, és akkor meg lehet keresni az égen az adott reprezentációit ennek a dolognak. Most ez a görbe olyan értelemben félrevezető, hogy bizonyos szakaszokon nagyon gyorsan végigmegy a csillag egy ilyen átmeneti folyamaton, utána bizonyos pontokban megint megáll. Tehát itt milliárd évekig áll. Itt gyorsan végigszalad, és akkor itt megint millió évekig áll. Aztán később egyre gyorsabban teszi, de hát lényegében ezekben a pontokban fogjuk megtalálni, ahol viszonylag stabil. Ami a legtöbb változó csillag az éppen valahogy mozgás közben van, tehát amikor még ő nem stabilizálódott, akkor valahol itt közben járogat, és akkor éppen olyan állapotban látjuk, amikor éppen nem stabilizálódott. Mindjárt ki tudjuk számítani ezeknek a pontoknak az adatait. Hélium még, hidrogén égés az olyan 10 millió fok körül van, hélium a 100-250 millió körül, a későbbiek már milliárd foknál, aztán több milliárd foknál. Megy lefelé ezen a diagramon az anyag, és hát előbb-utóbb elérkezik a vashoz. Amikor a csillag belső, a csillag melyen hagymaszerű, tehát kívül van a magreakciótól mentes zóna, akkor van egy vékony réteg, amelyben a hidrogén ég, azon belül van egy olyan zóna, ahol a hélium ég, aztán azon belül a szén, csomó vastag zóna, legbelül ott van az éppen aktuális magreakciónak az utolsó hamuja, aztán később esetleg az is begyullad. A legvégén pedig elérkezünk a legstabilabb atommagokhoz, amiket már nem lehet tovább fúzióra kényszeríteni, mert már nem termelnek energiát. Ezek gyűlnek ott a csillag középében. Most a következő lépéseknél a magreakcióknak a kulcsa a neutron. Ugye mutattam, hogy vannak már olyan folyamatok, amelyekben neutronok keletkeznek. A protonnál így néz ki az a bizonyos potenciálgödör, hogy át kell mászni a potenciálgáton. Minél nagyobb az atommag, annál magasabb a potenciálgát, tehát egy proton az nem nagyon fog belemenni, tehát két atommagnak az ütközése az már valószínűleg a neutron, az így látja, arra nem hat a taszítás, abszolút mindenbe bele tud menni. A neutron befogás az milyen jellegű folyamatot jelent ezen az ábrán? Itt van egy atommag, ha befog egy neutront, akkor jobbra mozdul el, egyel több neutron lesz, és kevesebb, és ugyanannyi proton. Akkor általában errefele fog elmozdulni a diagramon. Akkor a stabil atommagok tartományától jobbra megy el. Hát onnan is van egy korrekciós lépés. Itt most a fordított, most nem a proton bomlik el pozitív bétabomlása, hanem a neutron bomlik el negatív bétabomlása a protonnál, és elektront lő ki meg a megfelelő neutrinót, akkor balra lépünk egyet. Amikor már nagyon sok szabad neutron kószál a csillagban, akkor előfordulhatnak ilyen furcsa folyamatok, hogy az atommag egymás után többször nyer el neutront, és akkor úgy kell ezt elkezdeni, persze, hogy erre van itt, erre jobbra-balra elérkezik az energia. A gödörnek a feneke az volt a legalacsonyabb, és két oldalt ilyen meredek völgy van. Amikor erre felel, akkor fölmegy itt a maga, nagy energiai valamibe, és visszazúdul, mint a patak. Tehát egy bétabomlása arra megy. Aztán megint elnyel egy pár neutront, akkor innen megint visszamegy, akkor megint elnyel egy pár neutront. Tehát ilyen furcsa módon ilyen lépcsőmászással megy tovább, halad az egyre nehezebb atommagok irányába. Meddig tart? Hát valóban ólom és urán környékén ér véget. Az ólom a legutolsó stabil atommag. Ez a stabil. Hát ami nem esik szét spontán. berőzöses rendszer hagyományosan az uránnál ér véget, ott szokták rajzolni, tehát az a legnehezebb olyan atom maga, amit még a természetben megtalálni. Tehát az már nem stabil, az elbomlik. Miért? Hát mert abban is már az atommagnak a szétfeszítő ereje, a taszítás az már győz a magerők fölött. De az uránmagnak a felezési ideje az 4,5 milliárd év. Tehát, hogyha veszek egy urán mintát, akkor is várok 4,5 milliárd évet, akkor a fele elbomlik. Vannak olyan anyagok, amiknek egy nap vagy 5 nap. Például az atomreaktorokban gondot okozó xenonnál ott ilyen néhány napos a felezési idő. De vannak olyan atomagok, ahol másodperc vagy töredék másodperc van. Óriási különbség lehet. Akkor most stabil vagy nem stabil az urán? Hát én hozzám képest stabil. 4,5 milliárd év az nekem sok. Természetben nyilván nincsenek ilyen beépített előítéletek. Azt tekintjük stabilnak, aminél végtelen a felezési idő, tehát ami sose bomlik el. Ilyen értelemben a periódus rendszer az ólomnál ér véget, mert az a legutolsó tényleg stabilban. Minden, ami nála nehezebb, az előbb-utóbb elbomlik. Most az urán az, ami úgy bomlik el, hogy még van belőle. Minden, ami nehezebb, azt már mesterségesen, gyorsítóban, magreakciókkal állították elő, tehát összerakták, aztán várunk egy kicsit, és szétesik. Az urán az csak nagyságrendileg különbözik ettől, tehát nem olyan nagy igazi különbség. Ugye az elején itt olyan folyamatok voltak, hogy alfa befogás, egyre több alfa részecske találkozik. Innen is az urán az úgy szokott meg ezek a nehéz atommagok, hogy alfa részecskeket bocsátanak. Miért? Az előbb már volt róla, az alfa részecske az különlegesen stabil. Tehát két proton, két neutron az együtt nagyon jól érzi magát. Tehát egy nagy atommag, amiben, ami maga már instabil, laza, mit is jelent? Nyomja szét az elektromos taszítás. Az nem úgy fog szétesni, hogy egy részecskét lök ki magából, hanem egy ilyen kis kupacot, egy jól kötött kupacot, ez micsoda, tipikusan egy alfa részecske. Két proton, két neutron, az kirepül. Ez mit jelent ezen a diagramon? Hogy két lépést balra, két lépést lefelé, tehát kettővel csökken a protonok száma, kettővel csökken a neutronok száma. Egy ilyen alfa bomlás az erre fel fog vezetni. Még egy alfa bomlás erre. Ekkor elmentünk a túl sok neutron tartalmazó atommagok irányába, akkor jön egy ilyen korrekciós béta bomlás, amikor egy neutron átalakul protonnál, megyünk erre, egy-két ilyen lépés. Aztán onnan megijönnek az alfa bomlások. Tehát itt a végén, a periódusos rendszernek, ahol nagyon sok a rádióaktív atommag, ott ilyen jellegű folyamatok vannak, tehát ilyen ábrákat lehet minden atommagra megrajzolni, hogy milyen típusú folyamatok mennek. Most előfordulhat, hogy időnként elágazik. Tehát ez például mondjuk innen tud tovább bomlani alfa bomlással, ide tud tovább bomlani béta bomlással. Ki lehet számolni, meg lehet mérni, hogy mi a valószínűség, hogy erre megy tovább, vagy arra megy. Olyan, mint hogyha elágazna ez a lefelé vezető lépcső. Tehát ilyen radioaktív láncokat lehet mérni. Most a nagyon nagy tömegű magoknál újabb folyamat lép föl, hogy nem ilyen kis adagokba dobálják ki a részecskéket, hanem rögtön ketté hasadnak. Az uránnál azt kell, kívülről megpiszkáljuk. Tehát meglőjük egy neutron, akkor elkezd így rezegni, és akkor mondjuk így behorpad, ilyen hosszúkás lesz, akkor már ez a széttaszító erő az így szétcsippenti két részre. Vannak olyan uránnál még nehezebb atommagok, mint például a kalifornium, ami fontos lesz a szupernovaknál. Kalifornium az spontán bomlik, spontán hasad. Tehát nem így bomlik, hogy kis adagokat kiköp magából, hanem rögtön ketté fog hasadni. Miért érdekes ez a ketté hasadás? Ugye itt van ez a diagram, hogy hol vannak a stabil atomagok, mondjuk itt van az urán. Ha ketté hasad a mag, akkor ide kerül. Ugye felezni kell a protonok meg a neutronok számot. De akkor ez rettentően neutrondús lesz. Ezek nem is stabil atomagok, tehát nem tud egyszerűen úgy ketté hasadni, hogy fele-fele, mert az már nem stabil. Ezért azt csinálja, hogy ketté hasad, de valamivel kevesebb neutron, tehát mondjuk ide kerül a két atom magtöredék, és plusz még felszabadul egy-két neutron. Tehát ez az egy-kettő, amivel balrább nyomtuk, az szabad neutron lesz. Ezt használja ki az ember a magreakcióban, az atomreakcióban, az atombombában, mert azok a felszabadult szabad neutronok, hogyha nem engedjük őket elszaladni, hanem megfelelően lassítjuk, visszaverjük, akkor újabb ilyen maghasadásokat tudnak végrehajtani. Tehát ez akkor jóval nagyobb energiakülönbség, mint egy ilyen radioaktív alfa bombásnál, hiszen innen rögtön oda ugrunk meg, tehát ekkora nagy energia. Egy alfa bombás az csak kis lépés. Alfa bombást is lehet használni energiaforrásként. Van üreszközökben, vannak például ugye ilyen radioaktív energiatermelő berendezések. Betesznek egy nagy felezési idejű izotópot, ami folyamatosan nyomja ezeket az alfa részecskéket, közben felszabadul energia, ezzel melegszik a tartály, és azt akkor hőelemmel, stb. Át lehet alakítani elektromos energiával. A magreaktorban hirtelen jóval nagyobb energia szabadul föl, éppen ezért ezt nehezebb kontrollálni. Hát erre vigyázni kell. Vannak olyan érdekes folyamatok a csillagokban, amikor már nagyon nagy a neutron sűrűség, az R folyamat, rapid folyamat, amikor hirtelen nagyon sok neutront elnyel, akkor ilyen rettenetesen instabil magok, tehát nagyon felszaladítanak a potenciál gödörnek a szélére, magasra, és innen akkor ilyen lépésekben bomlik el, és így keletkeznek ezek a atommagok, és ezzel előfordulhat, hogy túljutunk a teljes stabilitás tartalma. Idáig elmegy a földturbózás neutronokkal, lebomlik, de itt már nem talál stabil magot. És akkor idáig eljut, akkor fogja magát és ketté hasad, például a kalifornium atommag, az ilyen kalifornium 254. Vegyük észre, hogy a neutronos folyamatoknál, amikor ilyen bétabomlások vannak, akkor mindig keletkezik egy neutrino. Ugye a bétabomlás alapformája az volt, azt már korábban megbeszéltük, a neutron elbomlik protonná, elektronná, és még keletkezik egy megfelelő neutrino. A fordított folyamatnál szintén, amikor proton alakul át neutronná, meg pozitronná, ott is keletkezik egy megfelelő neutrino. Tehát minden ilyen jellegű folyamatot kísérnek neutrinók. Azok elviszik az energia egy részét. Itt természetesen ezen folyamatok közben keletkezik mindenféle energia, de hát az micsoda, az ugyanúgy, mint a fősorozatbeli csillagoknál, ott a csillag magjában, ahol ezek a folyamatok zajlanak, ugye ezek a legvadabbak a legbelsejében, a legnagyobb melegben zajlanak, hát az energia onnan diffúzióval, hővezetés, hősugárzással jön ki. A neutrinok azonnal kiszaladnak. Az ember azt gondolná, hát ugyan kit érdekelnek azok a kis neutrinok, hát hadd vigyék el az energiának egy részét, mint a tolvajok, nem olyan fontos, mert elszöknek. Kiderül, hogy végül olyan körülmények is előállhatnak, amikor annyira durvák és brutálisak már itt a viszonyok, akkor a sűrűség és akkor a nyomás, hogy ezek a neutrinok, ezek főszerepet fognak játszani a következő epizódban, amit majd a jövő héten fogunk megbeszélni. Köszönöm szépen a figyelmet!